Most megint el szeretném mondani, hogy ennek a célja az, hogy a bakták kapjanak egy képet Guru Maharajról, és hogy valahogy ezen keresztül társuljanak vele. Ez az egyik célom vele. Másik célom pedig az, hogy én saját magam, ugye, mivel ebben a helyzetben vagyok, folyamatosan én közönségesnek tudom tekinteni. Ugye, mert ez az anyagi energiának a természete, hogy folyton befed minket. És a célom ezzel még az, hogy igazából jobban értékeljem ezt a szolgálatomat. És azért próbálok róla beszélni, ugye a bakták kérésére, ugye kedvesen mindenki megkér, beszéljek erről. És igazából ez egy Vajsnava dicsőítése is. Szóval ez a legjobb állapot, amiben lehetünk. Ugye a Vajsnavákat dicsőíteni, ez egy nagyon jó dolog. Nagyon kedvező a lelki életre, és ez egy nagyon ideális helyzet. És egyfajta szadusanga. Szóval szeretném interaktívvá tenni. Akinek van kérdése, majd kérdezzem. A célom az, hogy mindenkinek a vágyát valahogy teljesítsem, hogy Guru Maharajról kapjon egy teljes képet, és hogy mindenki igazából bármit kérdezhet. Szóval, hogy már múltkor is mondtam, Brahmi zsinór hossza, fejnek a kerületének a mérete, szóval bármit kérdezhet meg Guru Maharajról. Szóval én azért vagyok itt, ez a dolgom. Szóval, hogy mindent informálja Guru Maharajról. Jó, egy összefoglaló, hogy igazából ez a második előadás, és az összefoglaló az elsőről, hogy ugye kezdtünk azzal, hogy tisztáztuk azt, hogy mi egy tanítvány és mi egy guru. Mi egy lelki tanítómester és ugye hogyan létre, ugye mert az egésznek a téma ez a guru széva, és hogyan létre ez a kapcsolat. Ugye ki tudja, hogy mi a sisjának, a tanítványnak az elsődleges tulajdonsága. Valaki. Jaj, igen, követ. Ez az elsődleges dolog. Hogy követi a lelki tanítómester utasítását. A lelki tanítómester mitől lelki tanítómester? Ki tudja? Igen. Milyen tanítást ad át? Igen. Köszönöm, Bisbászimatazsi. Igen, pont ez a cél, hogy hiteles transzendális tudást ad át. És ugye a lelki tanítómester egy különleges személy, szóval nekünk kell látni azt mindig, hogy ő egy speciális helyzetben van. És azért különleges, mivel neki a vágya különleges. Az, hogy mindig elégedetté akarja tenni a lelki tanítómesterét. Szóval ez egy nagyon különleges helyzet. És ő az, aki igazából megvalósította a transzcendentális tudást. Szóval nekünk hallani kell tőle, ez a fő dolog, hogy mi nekünk kell követni és hallani. Ugye Guru Maharaj magyarázza sokszor, ugye a leckéken keresztül, hogy ez az elsődleges tulajdonság, szóval követni. Egyszerű az egyszerűeknek, bonyolult a bonyolultaknak. Szóval, hogyha tudom követni, ahogy le van írva a dolog, ahogy mondja a guru, lelki tanítómester a dolgokat, akkor sikeres lesz a lelki életünk. Csak ezt kell tudni hallani. Ugye ez az elsődleges dolog, hogy megfelelően halljunk. És akkor, hogy ugye volt a vers, amit az első előadáson idéztem, ugye az első, az a vers ugye tanítja az, hogy mi a hangulata egy tanítványnak. Ugye, hát mi az elsődleges tulajdonság megvan. Szóval mi az, ami ehhez még hozzájön ahhoz, hogy követ a tanítvány. Szóval követ a tanítvány, és mi az a mentalitás, hogy igazából tudja a lelki tanítómestert szolgálni, milyen motivációjának kell lenni, valaki tudja esetleg. Lehet, hogy már ez egy kicsit nehezebb. Ez a gurur hittam. Ez azt jelenti, gurur hittam, hogy szó szerinti fordítás, azt jelenti, hogy csak a guru érdekében cselekedni. Szóval csak a lelki tanítómester érdekét szem előtt tartva kell cselekednie. Itt van zárójelben, hogyha ne találtam valamit is félreértünk, vagy spekulálnánk, azt jelenti, hogy nem a saját hasznára. Szóval nem a saját hasznunkra kell csinálni ezt a dolgot, hanem az ő örömére. Ugye ugyanez az elf Krisnával kapcsolatban. Ugye ugyanaz az elf, hogy ugyanezt kell csinálnunk, hogy Krisna örömére kell csinálnunk mindent. És az Krisna tudat. Szóval egyszerű. Csak mi azért megbonyolítjuk a dolgokat sokszor, és ebből mindig van valami dolog, szóval mindig van valami kis történet, amiből kijön. És akkor hát itt is lesz pár történet, amiből ugye én is megcsavartam, megtekertem, és akkor így Guru Maharajjal hát van egy pár érdekes történet, igazából az én különleges elmének a természetéből fakadóan. De Én mindig a cél az, hogy az ördekét szem előtt tartva, úgy szolgálni őt, és van ez a szó, hogy saurida. Ugye saurida, ugye ez azt jelenti, hogy a barátságnak az érzésével kell hozzá viszonyulni a lelki tanítómesterhez. Szóval, de ezt magyaráz a Guru Maharaj, hogy nem úgy barát, hogy megveregetem a vállát, vagy hogy együtt menjünk vele szórakozni. Szóval nem ilyen barátságról van szó, hanem a barátság érzése az az, hogy ugye van az a szó, hogy saurida. Sau azt jelenti, hogy ugye itt magyarázta ugye egy leckén Guru Maharaj. Sau azt jelenti, hogy az, aki nagyon közel van. Szóval az, aki nagyon közel van. Rid, az azt jelenti, hogy szív. Az, aki nagyon közel van a szívéhez. Szóval a szívemhez. Ez azt jelenti. És ki tud közel lenni valakinek a szívéhez? Egy barát. Ugye? Ez az elsődleges dolog. És ugye, aki közel van valakinek a szívéhez, ugye valakit közel érezünk magunkhoz, akkor ahhoz meg tudunk nyílni. Ugye, ki tudjuk nyitni a szívünket. És igazából el tudunk neki mondani mindent. És akkor van egy ilyen, ez a fajta kapcsolat, ez a fő hangulat, hogyha mi lelki tanítómesterrel vagyunk, lelki tanítómesterrel van kapcsolatunk, akkor ennek ott kell lenni ennek az érzésnek. Hogyha ez az érzés ott van, akkor jól működik a kapcsolat. Ugye mindnyájunknak meg kell nézni saját életünkben, hogy mennyi mindent tárunk fel, hogy mennyire van ott ez az érzés, hogy mennyire akarjuk ezt az érzést igazából. Ez meg a másik dolog, hogy mi mennyire akarjuk. Szóval ez a saját felelősségünk bányászni ezt a dolgot, egyre mélyebbre menni, hogy ezt az érzést, ezt közvetítsük felé, mert ő nyitja ezt a dolgot, de nekünk meg közvetíteni kell ezt a dolgot. És ugye ez a fő dolog, hogy ott legyen ez a hangulat. És akkor így van egy megfelelő szolgai kapcsolat, szóval ez a szolgai hangulattal összekapcsolva. Ez lenne az elsőleges célja, ez a bevezetés. És akkor utána folytatnánk tovább, hogy ugye mit mond a sásztra, hogy mi a lelki tanítómester. Hát itt van egy dolog, hogy az sem megfelelő, a tanítvány a guruval egy magasságban ül, amikor az jelen van. A személyes használati tárgyainak sem illik kölcsönadni a gurunak, kivéve, ha szükséghelyzetről van szó. Például a guru fázik és kér egy csadart, de az övé nincs a közelben. Ekkor is lehetőleg kimosott ruhadarabot adjunk neki. Most erről van két történet. Nem is értem, hogy miért. Vaisnavák. Hát az egyik dolog az, hogy hát nem egyetlen egyszer, többször ültem már egy magasságba Guru Maharajjal. De az egyik az volt, hogy Indiában voltunk, ott Kalkuttában, ott van egy bhakta, az a neve, hogy Chaitanya Das. És akkor neki van egy ilyen négy emeletes ház, és abból két emelet az övé. És akkor a második emeleten van Jagannath, és akkor van a sílák. Az indiak nagyon speciálisak, ők minden négyzetmétert ki tudnak használni, és tudnak élni. Szóval nekik nincs az a... hogy mondjuk térigényük, szóval nem ilyen nagy térigényen rendelkeznek. És ugye egyik szobában volt Jagannath, és akkor ott volt a konyha, ugye ott főztek Jagannathnak, és akkor ott is ettünk, mikor behúzták a függönyt, akkor Jagannath előtettünk, hát behúzták a függönyt, mivel Jagannath nem nézi végig. És akkor ugye a lelki tanítómesternek mindig az az etiket, hogy valahogy kifejezzük, hogy ő egy magasabb helyzetben van. És az egyik kifejezési módszere prasádam evésnél, vagy prasádam tisztelésnél az, hogy adunk neki egy asztalt, és akkor egy ilyen vastagabb, mondjuk ilyen párnát adunk alá, és akkor ezzel kifejezzük, hogy ő egy rangosabb személy. Ez egy kifejezési módja ennek a dolognak. Igen, ám, de Guru Maharaj előtte mondta nekem, hogy mivel indiai családoknak van egy speciális mentalitása, ugye akarnak adni, enni. És Indiában a kultúra az, hogyha nem eszünk jó kedvel, és jó szándékkal is mosolyogva, és hogy még nincs ott az a hangulat, akkor ők megsértődnek. Szóval megsértődnek. És akkor ott patária van. Szóval... És én tudni kell, hogy Indiában én nem vagyok valami 100%-ra egészséges. Mindig van gyomor problémám. Szóval úgy az evést a hátam közepére kívánom általában Indiában. Szóval ez az alapszabály, hogy így nem tudok enni, éppen, hogy valamit, hogy így fenntartsam magamat. És eleve nem vagyok nagy evő, ez Guru Maharaj mindig mondja. Bárhova megyünk el, vendégségünk, mindig azt mondja, hát ez nem eszik sokat. Szóval, hogy már tudják a családok erről, hogy ne sértődjenek meg. És akkor volt az, hogy Guru Maharajnak hoztak egy ilyen asztalt, ezt tudják, hogy csóki. nekem is hoztak egyet, és már ott nem stimmelt nekem, hogy akkor már, szóval ugyanúgy kezeltek, mint Guru Maharajot, mivel vendég voltam. És akkor Guru Maharaj mondta, mert alébb arról akartam tolni az asztalt, hogy akkor én földön leszek. Tehát Guru Maharaj, ne csinálj semmit, minden csinálj úgy, ahogy a vendégek akarják. Akkor így álltam, jó, és akkor minden úgy volt. És akkor Guru Maharaj, mielőtt bementem ebédelni, ilyen bementünk ebédelni, akkor egy utasítást adott. Már nagyon rosszul voltam, mert Mayapurban voltunk, és ott már csak azért imádkoztam, hogy ne kelljen enni. Csak ez volt a mantrám. Bementem Pancsatartához, és csak ússzak mindenfajta evés, csak azt tegyek, amit én akarok, egy kis joghurt, egy kis banán, és akkor utána boldog vagyok. És Guru Maharaj első mondata az volt, Sámbihári, itt most nagyon sokat kell enned, annyit kell enned, hogy nehogy megsértődjenek. Nagyon fontos. És akkor oké, hát olvastam, hogy a guru amit mond, akkor azt muszáj csinálni. És akkor hát felkészítettem magamat mindenre, próbáltam ugye mindenfajta kavacsát feltenni magamra, hogy meg legyek védelmezve ettől a dologtól, és akkor hát elkezdődött az evés. És úgy nézett ki, hogy letettek egy körülbelül ekkora tálcát. De egy ekkora volt. És akkor ilyen nagy peremmel, és akkor Guru Maharaj nem eszik sok rizst, szóval nagyon keveset eszik. De mivel vendég volt, fogta a házigazda, és akkor csak szeret egy, kettő, három kanál rizst, ilyen hegybe állt Guru Maharajnak. Én néztem, én már tudtam, hogy itt már gyanús lesz a helyzet, mondom, hogy ha én jövök, én nekem is kell csinálnom ugyanezt. És akkor nekem is. Egy, kettő, három. Én akkor éreztem, hogy tele vagyok. És meg el se kezdődött az egész. És akkor elkezdtek kipakolni, mert az a kultúra, hogy katoriba kipakolják az ételeket, az ízek szerint. És akkor kipakoltak nimet, ugye karella, sakk, főt szabzsi, sült szabzsi, mit tudom én, csevda, pakora, és a csatni volt a legutolsó. Gudmás csak ennyit mondott. Nehogy a csatni tedd elsülnek. Akkor mondtam, hogy jó. Az volt a jó, hogy ők angolul értenek, magyarul nem, és akkor Guru Maharaj csak így nézte a Prabhut, és akkor csak magyarul így oda-oda vetett egy-egy szót, hogy milyen irányú tevékenységet végezzek. És akkor hát elkezdődött az evés, és akkor azt reméltem, hogy jó, összeszedem magam, elkezdek enni, gyere nyugodtan. Elkezdek enni, és akkor hát mondom akkor, hogyha már itt tették le, és Guru Maharaj azt mondta, hogy utolsó a csatni, intelligens tanítvány. De utolsó a csatni, Guru Maharaj azt mondta, hogy azt tegyem legutolja, akkor biztos, hogy ez az első. És akkor összeraktam, hogy hogy kell enni. És akkor elkezdtem enni a nimet, hát az, aki evett már a nimet, az tudja, milyen íze van. Az olyan keserű, hogy így megjegyzed. Szóval olyan keserű íze van, hogy így megjegyzed egy életre. És még tudnál is mondani, de hát úgy arcot nem vágtam, de így. És akkor hát megettem a háromnegyedét, és akkor utána sakk, és akkor így ettem dolgokat, és akkor mire lehajoltam, nyúltam a rizshez, akkor már kezdték feltölteni. De akkor már igazából már éreztem, hogy itt már nem úszom meg ezt az egész dolgot, és akkor hagytam, mondom, még egy kör belefér, mondom, valamit csinálok, és elszöszmötölök vele, így kanál, tudod, ahogy a gyerekek szokták, hogy így kanállal így birizgálják, mintha aktívak lennének, és akkor csak így a hegyén van egy pici, és akkor így beveszik, és akkor így játszanak az étellel igazából. És akkor ettem, és akkor Guru Maharaj meg nagyon bátran evett, szóval beszélgetett, és evett. Guru Maharaj nagyon sokat tud enni, mikor így, szóval van egy ilyen kötelesség, ez egy ilyen, hogy a házigazdát elégedettíted, és nagyon sokat evett, csak kért. Én meg ott próbáltam, hogy a fókusz rajta legyen, és hogy akkor ő vele beszélgessenek, és akkor ugye az ő tárcáját jobban nézik. És akkor én meg ott tekergettem, vagy ést, úgy eszegettem valamit, és akkor nagy nehezen megettem, de már nagyon-nagyon tele voltam. És akkor eszembe jutott, hogy Úristen, még jön az édesség. És akkor jött az édesség, és akkor tipikus indiai raszagula. Hát nem tudom, sokan voltak már Indiában, de az indiai raszagula az nagyon speciális. Szóval azt megenni az nem egy, hogy mondjam. Szóval nem volt az a, ahogy Guru Maharaj szokta mondani, hogy ugye osztályozni szokta a raszagulát. Ugye van egy ilyen 10-es skála, és azt mindig osztályozza Guru Maharaj, hogy ez most 5-ös, vagy 8-as, vagy 9-es. Ugye a pujárik azok mindig, Guru Maharaj, hanyast adnál rá? És akkor hát, felnézés, akkor tehát 8 és felest, nem volt elég szivacsos, nem volt benne elég lé, nem volt ilyen kellemes, zamatos íze. Szóval Guru Maharaj mindent el tud mondani a Rasa Gubáról, milyen volt, de a Pujari már örülnek egy 8 és felesnek, igaz? Az már nagyon jó. És ugye a Rasa Gulát kellett tenni, utána a Sweet Rice-ot, és akkor megettem, én nekem végem volt. Szóval ott ültem, és akkor Guru Maharaj mondta, hogy íz lett? Mondom, igen, Guru Maharaj. Nagyon jó volt, köszönöm. Nagyon nehéz volt, de valahogy megcsináltam. Felmentem a szobába, és utána csak bal oldali stabil oldal feküdni. Hogy a sástra írja, hogy muszáj lefeküdni, utána eszembe jutott, hogy a sástra azt is írja, hogy százat kell előtte lépni, hogy az emésztés úgy legyen. Azt kihagytam. Csak a bal oldali fekvés volt. Utána két napig nem ettem, szóval az volt nekem a csúcs. De ez volt a kötelesség, szóval. Hát így visszatérve ezzel, hogy guruval egy magasságba ülni, ugye? És hogy a lelki tanítómester vonja, akkor muszáj. Szóval még mindig van egy elv, amit gyakorlunk, hogy ez az elv, hogy nem ülünk egy magasságba a lelki tanítómesterre. Ugyanaz az elv, hogyha ugye van templomszoba, ugye a templomszobában ott is ott van guru parampara, annál magasabbra nem ülünk, vagy Prabhupáddal egy magasabb szintre nem ülünk. Szóval mindig lentre helyezkedünk el, szóval mindig ez az elv. Mi mindig alacsonyabbak vagyunk. De hogyha guru mondja, akkor kell csinálni, mert szóval most úgy nézett volna ki ilyen helyzet, én elkezdtem volna tolni az asztalt, Guru Maharaj mondja, nem, használd, akkor visszatolják, én nem, visszatolják. Szóval az egész hangulatot megbontotta volna az egész makacságon, szóval hiába, mert sástra ezt írja. Hogyha most Guru Maharajnak mondtam volna, Guru Maharaj sástra ez, meg ezt írja. Szóval ez nem etikus. Szóval amit guru mond, azt kell követni, és akkor követjük, nem lesz probléma. Még akkor is, hogyha sok mindent tudunk, nagyon okosak vagyunk és kiműveltek, de a guru tudja, hogy mit mond és miért. Szóval az elsőrendű elv az volt ebben, hogy tegyük elég eredeti a házigazdát, ha már ilyen szeretettel főzök nekünk, ad enni. És akkor ez, ne hozzuk egy kényelmetlen helyzetben. Szóval ez egy nagyon fontos elv. Guru Maharajnak nagyon fontos az, hogy bármikor vendégségben vagyunk, hogy bárki vendégül lát, akkor mindig szóval teljesíteni a házigazdának az igényeit és vágyait. És az, hogyha volt most Angliában egy ház, leültem az asztalhoz, és már mindig nagyon tele voltam, és 9 féle pikről volt az asztalon. És a házigazda így nézett, hogy végig eszem-e mindent. És akkor kérdezte, hogy finom? Én meg igen. És akkor végignézte, hogy kanállal belenyúlok, és akkor csak kivettem mondjuk ilyen oliva bogyó pikről volt, és akkor kivettem egy szemet. Vegyem még! És akkor venni kellett megint. Szóval, és ezt 9-szer meg kellett játszanom. És utána kezdtem el lenni. Szóval pont ez, hogy igazából ez is egy szolgálat, hogy ezt elfogadja a lelki tanítómester. Szóval direkt elvitt magával, hogy azt mondta nekem, hogy elvisz magával pihenni. Utána megkérdezte tőlem 2 hét után, kérdezte, hogy na, kipihented magad? De ilyen masolja. És akkor mondtam neki, értem most már Guru Maharaj. Mert egyszer hazajött Angliába, és akkor az volt az első kérdésem. Guru Maharaj, kipihented magad? Akkor így behúzta a szemüldökét, így rám nézett. Tehát nem sok mindent értesz. Akkor úgy leesett nekem, mikor mondta, hogy akkor elviszlek pihenni. Szóval, hogy... Hát igen, a lelki tanítómester szóval, hogy aki nem hall, akkor muszáj neki. Szóval, hogyha nem vagyok érzékeny, akkor nekem muszáj saját bőrömön megtanulni, és akkor megtanítja. Szóval úgy, most már nem fogom tőle kérdezni, hogyha hazajön, hogy kipihented magad, Guru Maharaj. Ezt már nem fogom kérdezni, ezt már megtanultam. Jó, megyünk tovább. Ó, igen, itt van még ez a csadaros változat is, hogyha a guru fázik, akkor adunk neki egy csadart. Ugye bakták sokszor felajánlják a csadart. Csak tessék, itt van Guru Maharaj, ülj erre, vagy tedd a hátadra, mert Guru Maharaj nagyon fázós. És akkor feltesszük a hátára, és akkor az úgy kényelmes neki. De sokszor van az, ugye mindenki, hát nem mindenki, de tudják többen, hogy Guru Maharajnak a szaglása nagyon-nagyon kifinomult. Ugye? Sokszor láttam, hogy bakták adnak neki csadar, tessék, itt van Guru Maharaj. Akkor most fogja, hozzávágja, hogyha hozzáadotta. Ez büdös, most kielőbb. Szóval csak visszatérve erre, hogy oké, jó dolog adni a gurunak és szolgálni, de mindig megfelelőt adni neki, mert lehet, hogy egy következő dologba szaladunk bele. de mindig tisztának kell lenni. Szóval az elv az mindig az, hogy tiszta dolgot kell adni a lelki tanítómesternek, és mindenből a legjobb minőséget. Ezt láttam többször, nem is tudom, lehet, hogy Vadabrács is beleszaladt már ilyenbe. Többször is. Azt hiszem, hogy neki volt, igen. Jó. Akkor a tanítványnak elő kell készíteni a lelki tanítómester fogkefét és más hasonló dolgokat, és meg kell kérdeznie, milyen szolgálatot végezzen. A tanítványnak nem szabad engedély nélkül távoznia. Mindig meg kell próbálnia kielégíteni a lelki tanítómesterét, lelki tanítómester, és lábait sosem szabad a guru közelébe tenni. Szóval mindig ugye az elsődleges elve az, hogy kell tudnom azt, hogy milyen napszakban milyen dolgokat kell csinálni, ugye. És akkor jó, neki van a fürdőszobája, szóval elő van készülve neki minden, ugye a tisztasági dolgok, amiket rendszeresen használ, de nekem még mindig ellenőrizni kell az állapotát ezeknek a dolgoknak. Szóval a gurumásnál nagyon fontos ez a tisztaság, és hogy mindig tiszta legyen. Az az egyik fő a tisztasági dolgoknál. És ugye mindig meg kell kérdeznem arról, hogy szóval még hogyha már fáradt is vagyok, vagy már úgy gondolom, hogy vége a napnak, akkor mindig meg kell kérdeznem a nap végén, ugye, hogy még tehetek-e érted valamint Guru Maharaj. Szóval ez az utolsó mondatom. Mindig ez az utolsó mondat. És akkor sokszor van olyan, hogy nagyon nehéz szívvel teszem fel ezt a mondatot. Gondolom értitek, hogy ilyen nehezen jön ki az a mondat, hogy így. Szóval egyszer volt, hogy így. Mert mindig az utolsó dolog este az, hogy masszírozom. És akkor nagyon fáradt voltam. És akkor megkérdeztem Guru Maharajot, hogy így küzdöttem, de Guru Maharaj, masszírozhatlak? És akkor én meg reménykedtem, hogy az lesz a három betűs szó, és erre azt mondja, hogy igen, erre négy betűs lett. És hariba. És akkor ugye szívbe éreztem, hogy hát ez most nem jött jól, ez most fáradtságos volt, de én mindig megcsináltam, és akkor masszíroztam, és akkor a végén gondolkoztam ezen a mentalitáson. Szóval pont, ezek olyan jó dolgok, szóval ezeken olyan jó, hogy hát nem olyan jó átmenni, inkább utólag ezeket analizálni, hogy igazából ott van ez a természet, hogy én is saját magam akarok, ugye saját uram lenni, de még mindig a lelki tanítómester segít abban, hogy én feladjam a hamis egómat, a saját elképzeléseimet, hogy én vagyok valaki, vagy hogy akár az érzékielégítés irányába is menjek. Van nekünk Prabhupád nektár? Mert ez az érzékielégítés, amiben mi gondolkozunk, hogy az én vágyaim, az én gondolataim, az én elképzeléseim, azok fontosabbak, mint a lelki tanítómesteré. Ugye itt az volt, hogy ott voltam este, álltam és fáradt voltam. És akkor pihenni akartam. Adjanak már teret nekem. Ugye? Így gondolkoztam. És az, hogy áthúzták a számításomat, ugye azzal, hogy azt mondta a lelki tanítómester, hogy igen, szolgálhatsz, akkor én egyfajta másképp éltem meg ezt a dolgot. Hogy így, azt a. Szóval ki az, aki örülne annak, hogy oké, Guru Maharaj azt mondja, hogy akkor masszíroz. Szóval itt mindenki jelentkezne, nem? Mindenki szívesen masszírozná Guru Maharajot, vagy csinálna neki valami szolgálatot. De nekem néha előfordul az, hogy nem megy ilyen könnyen, szóval nem egy ilyen egyértelmű igen van rá. És ez nekem egy segítség ebben a szolgálatban, hogy Guru Maharaj igazából, hogy van az az elkötelezettség, hogy ez a követés, ez az elsődleges tulajdonság a tanítványnak, hogy mondja, Guru, csináld ezt, akkor megcsinálod, akár kellemes, akár nem. És ez mindig átvisz a nehézségeken. Szóval ez egy jó ilyen tapasztalat. Nekem ebben, hogy mindig ezen keresztül tud inni engem Guru Maharaj. És lehet, hogy szankirtanon másképp csinálnám. Szóval, hogyha szankirtanon mondjuk, már este van, mindenki nemet mondott már. Igazából már 5:30 van, 6-ig már nem bírom ki. Bemegyek. De itt meg Guru Maharaj azt mondja, nem menj be. Maradj 6-ig. És az nagyon fáj. Szóval az fáj. Szóval ez minden szolgálatban ott van. És ez minden szolgálatban ott van, hogy ez a fajta dolog, hogy oké, meghódolni teljes szívből. És akkor nekem az a jó, hogy személyi trénerem van. Szóval a lelki tanítómester személyesen foglalkozik velem. Szóval nekem ez egy különleges lehetőség. és az, hogy engem van egy ilyen személyi edzőm, ugye? Egy személyi edző az úgy néz ki, hogy mindig a hátad mögött áll, és akkor gyerünk, gyerünk, előre, most emeld a lábad, csináld ezt, és ez mindig, hol nincs Prabhupád nektek, jó. Nem csak abban volt egy történet arról, hogy Prabhupád, azt hiszem emlékezek rendesen, Prabhupád mesélte, hogy ugye Mayapurban volt egy bakta, egy afrikai tanítványa, ugye elkezdett japázni 90 kört, 2 órát aludt, és nem, alig evett valamit. És azért, hogy ne kerüljön kapcsolatba bakták, hogy tudja énekelni a szennemet, akkor elköltözött egy bizonyos helyre, vagy a folyóhoz. És aztán ezt mondták Prabhupádnak, és akkor Prabhupád úgy nem mondott hozzá semmit. Csak sétált tovább, beszélgetett tovább, és akkor utána mondták neki megint, hogy másnap megint sétáltak, és akkor mondták Prabhupádnak, hogy képzeld Prabhupád, ez a tanítványod, most növelni akarja a körök számát, és növelni akarja a körök számát, és egy fán akar élni. És akkor ugye minden bakta tudja, hogy milyen nehéz növelni a körök számát, vagy hogy evés nélkül kibírni akár egy napot is, ugye ekadaszi, ugye mindenki tudja, hogy milyen az ekadaszi, hogy milyen nehéz. De ez a tanítvány ezt csinálta, és akkor ez egy baktáknak egy kicsit ilyen zavar volt, hogy ez milyen dicsőséges dolog, hogy ezt csinálja. De Prabhupád azt mondta erre, akkor ezt már meghallott, akkor mondta Prabhupád, hogy igen, én is tudom, akart először ide költözni, külön egy helyre akart költözni, és volt egy külön vágya arra, hogy teljesen elkülönüljön minden, és 120 kört japázon, és csináljon mindent. De mondta Prabhupád, hogy ahogy valaki azt mondja, hogy akarom, akkor az már érzéki elégítés. Szóval ez az akarom, az, hogy én akarok valamit csinálni, akkor az jó dolog, mert úgy néz ki, hogy teljesen lelkészül, akarok többet japázni, az jó dolog. De mindig a szolgálat az első, és a gurunak az utasítása. Szóval a lelki tanítómester, amit mond, azt csináljuk, akkor az helyes marad. Mint hogy valami baktával beszélgettem, a Rasikánanda Prabhuval beszélgettem, és akkor neki mondta, hogy ő jógázott, és akkor még nem japázott 16 kört. És akkor mondta neki Guru Maharaj, felejtsd el a tornát, japázzál 16 kört, és akkor van, mert 40 perc a tornázott. És akkor mondta neki, hogy akkor japázzál helyet, és akkor lesz 16 kör, és akkor mondta, hogy jó. De most már japázik 16 kört, és most már azt mondja neki Guru Maharaj, miért nem tornázol? Szóval pont ez az elv, hogy helyidő körülmény szerint a lelki tanítómester segít minket előre. És ezért fontos mindig hinni a gurunak, vagy követni őt, mert ő tudja, hogy kik vagyunk, hol járunk, és ő megfelelő utasítást tud nekünk adni. Hiába, mert nekünk mindenkinek van egy elképzelés arról, hogy mi hol járunk, vagy mi kik vagyunk, vagy hogy mi mit csinálunk, mi a Krisna tudat. Ugye, yeah, Bhagavad Gita úgy, ahogy mi gondoljuk. Sokszor van ez a verzió. És ezért van a lelki tanítómester, hogy ne legyen ez a verzió, hanem legyen Bhagavad Gita úgy, ahogy Prabhupád gondolja. És ebbe segít nekünk, hogy mi úgy értsük meg ezt a dolgot. Szóval ebbe segít nekünk. Jó, menjünk a következőre. Esetleg van valakinek kérdés? Így közben vagy. Jó, bátran. Ugye itt van rá, Sastra mondja, az alázatot a guru felé is ki kell mutatni azzal, hogy mindig komolyan meghallgatjuk és végrehajtjuk az utasítását. Nem adunk neki tanácsot, nem keresünk benne hibát, nem javítjuk ki, nem kényszerítjük olyan dolog megtételére, amit nem akar, és nem hanyagoljuk el. Jó, hát a másik dolog, amiről még szerettem beszélni, ugye a lelki tanítómester, ugye, hát kezdjünk el egy témát, mondjuk Indiába szoktunk sokszor utazni, ugye Guru Maharajjal. És hát mivel bakták vagyunk, ugye baktáknak mindenkinek van tapasztalata arról, hogy utazás az mivel jár. Ki tudja. Csomagolással. Ugye? Mindig kell pakolni. És úgy van, hogy Guru Maharajnak van egy szó a pakolásra, amivel mindent kifejez, hogy mi a vélemény a pakolásról. Azt a szót szoktam mondani, hogy pokolás. Szóval ő ezt nem szereti. Ezzel kifejezte ezt a dolgot. És ez az egyik dolog, ami a szolgálatomnak a része, hogy nekem kell tudni mindig pakolni. Ugye mivel szanyász jelenti, hogy mindig utazik, sokat utazik. És Guru Maharajnak van egy, hát egy pár tica, körülbelül olyan, hogy mindent latba vetve, mindent analizálva, a gyógyszereket, a necessary-eseit, a képeket, mindennek a murtikat, a sillákat, olyan 100-150 dolognak az állapotát, minőségét kell mindig tudnom, hogy napra készen. És ezeknek mindig kell ellenőznöm a minőségét, hogy milyen állapotban vannak. És ezt mindent tudni kell belerakni egy táskába. Talán kettőbe. És akkor mindig egy ilyen üzletelés meg kettőnk között Guru Maharajjal, hogy ő mond valamit, hogy az belefér. És én mondom, Maharaj, nem fér bele. Hogy? Hát én beletettem, belefér. De mondom, Guru Maharaj, jön bele ez, meg ez, meg ez, meg ez. Aha. Jó, akkor találd ki. Szóval sokszor van ez a verzió is. Szóval a pakolás az mindig egy ilyen igazi művészet, szóval az egy igazi egyéni dolog. És ebben nem az a nehéz a pakolásban, hogy én csak ott van minden, és akkor csak bele kell rakni. Ebben inkább az a nehéz, hogy Guru Maharaj sokszor kivesz dolgokat. Már elpakolom, és akkor még lefürdök. Kiveszi a necessary, és kibont mindent, szétpakol mindent, és 5 perc múlva indulunk. Köszönöm szépen. És akkor kipakol mindent Guru Maharaj, és akkor megint vissza kell pakolni. Szóval ez egy nagyon személyre szabott dolog. Szóval ez nagyon fontos ebben a szolgálatban, hogy személyesek legyünk. Mindig személyesnek kell lenni a lelki tanítómesterrel, baktákkal. Mindig ez a személyesség, ez egy nagyon fontos dolog. Ugye a lelki tanítómester az a személy, aki gyakorlatban igazából segít nekünk megtanítani azt a dolgot, hogy hogyan szeressünk. Ugye akár a baktákat, lelki tanítómestert, vagy Krisnát. Ugye? Hogyha neki megfelelően csinálunk mindent úgy, ahogy ő akarja, akkor ez egy természetes mentalitásunk lesz. És hogyha őt így elégedetté tesszük, akkor megkapjuk a kegyét, és ezen keresztül tudjuk ugye Krisnát is szeretni. Szóval ez a folyamat. És ugye a pakolás az mindig egy ilyen izgalmas dolog, Guru Maharaj mindig nagyon nyugodt. Ő nem is szereti nézni. Szóval van olyan, hogy így kijön, így rám néz, látja, hogy pakolok, és akkor elfordul. És akkor van olyan, hogy bemegy a szobába, és becsukja az ajtót. Szóval nem is szereti nézni. Már ez egy stresszes dolog, tudja. Szóval hogy tudja, hogy ez egy stresszes dolog. Ugye mindenki pakolt már, megy a repülő, és akkor pakolni, de akkor eszébe jut még, hogy papucs, vagy valami. Szóval mindig van valami, amit elfelejtünk. Nekem mindig van legalább egy dolog, amit elfelejtek. És az a jó, hogyha nem a... Nekem van egy ilyen listám, és akkor van egy ilyen 10-es listám, ami az életveszélyes. Ugye? Életveszélyes kategória, hogyha azt ott hagyom, akkor fejveszteség. Van egy 10-es, a kevésbé veszélyes, ami egy napon belül vár megoldandó dolog. És van a kevésbé veszélyes. De az a 10-es skála az nagyon, szóval azt úgy nagyon toppon kell lennem, hogy az mindig benne legyen a táskában. És akkor mindig a helyén kell lenni. Ugye murtik, silák. Az nagyon fontos dolog. És ezekről oda kell figyelnem, szóval nem lehet az, mert sokszor van a Guru Maharaj kinyit dolgokat, és én csak visszajövök, és csak látom, hogy ki van nyitva. És akkor ki kell találnom, hogy mi az, amit kivett. Szóval azért kell tudnom fejből, hogy mi hol van, hogy akkor tudnom kell, hogy mi kivett, vagy nem. És akkor mondjuk pont telefonál, és nem tudom megkérdezni. És akkor közben mondja, jó, menjünk. Szóval van ilyen is. És akkor ezért ez egy nagyon komoly koncentráció. Szóval igazából ez egy nagyon jó meditáció. Arra, hogy képbe legyek. Ja, hát erült az eszembe egy történet. Ugye pont belekeveredtem ebbe a titkos 10-es listának az egyikébe. Ugye csak annyi, hogy farmról, hát Budapestről lementünk farmra. És ez az egyik 10-es listán, ez a számítógépnek a zsinórja, a kábel, amivel töltjük. Na most az egy nagyon fontos eszköz az életben, szóval az azt hiszem, hogy van rádésem, sílák és a kábel. Azt hiszem, hogy így van a folyamat. A számítógép, és akkor ez nem, számítógép, kábel, igen. Szóval ez a folyamat. És ezt a kábelt, ezt koronás nagyon mérges volt, azt mondta, hogy mi hasznod van. Mondtam, mi hasznod van, hogyha ezt ennyit nem tudsz egy kábelt lehozni Budapestről a falmra. Én megálltam. És akkor hát szokásos, mivel vannak vajsnavák, akik nagyon kedvesek, és mindig áldozatot hoznak a számomra. Ugye, akkor felhívtam, ugye este, Barca Lacit, hogy akkor, Laci, lenne egy azonnali megoldandó probléma, amit elkövettem a 10-es skálán, a 4. helyezettel. Ott voltam Budapesten, és akkor, hogy hozzá le kora reggel. És akkor, de viszont Guru Maharaj nem szereti, hogy másokat, úgymond, szóval a saját hibámból én feleslegesen ugráltatok. Szóval ezek nekem egy ilyen nagyon kényelmetlen menedzsmenti rendszer. És akkor következő utasításokat adtam Lacinak. Laci, gyere be csak a farm területére, olyan 7-8 óra körül. Csak egyszer szállj ki a kocsiból, add le a kábelt a recepcióra és menj el. Ez milyen vajsnava etikett vagy a fogalom. De Laci készségesen teljesítette, megcsinálta. És akkor ott volt a kábel. Guru Maharaj kérdezte, hogy jött le? Na, az volt a másik. Így adtam a kábelt, adtam, és akkor, mennem fel, és akkor próbáltam erre valami, de a kérdés megjött. És akkor egy bakta pont lejött, és elhozta. És akkor utána nem kérdezett semmit, szóval nem kérdezte, hogy ki volt, mi volt, mert utána lettem volna bajba, de úgy elfogadta, és akkor jó volt. Szóval általában vannak ilyen helyzetek, szóval ezek azok a helyzetek, amikben nem akarok belekeveredni, de valahogy így a különleges, az Úrnak a különleges kegyéből kialakulnak ezek a dolgok. Szóval a pakolás az mindig egy izgalmas dolog, és akkor mindig megyünk reptérre, és a reptéren Guru Maharaj, igazából mindenki tudja, milyen Guru Maharaj, szóval csak ránéztek, akkor így látjátok, hogy egy ilyen elemi erő. Szóval ilyen robbanékony, gyors, mindent azonnal, most, rögtön. Ez így Guru Maharajnak így ez az attitűdje alapból. És akkor úgy néz ki, hogy mikor becsekkolunk, akkor én úgy nézek ki sokszor, mint egy karácsonyfa. Kábel a kezem, vagy kabát a kezemen, kis táska, nagy táska, sapka, sál, minden, és még a saját utcaim, és akkor úgy megyek. És akkor rohanok utána, és akkor ő meg bizniszosztályon megy, és ő mindig könnyen átmegy mindenen. Szóval mindig, mert a biznisz az mindig rövidebb, kevesebb ember megy, és őket mindig előre engedik. És akkor én mindig beállok a sorba, ott állok, és akkor csak integet már átment, és akkor... És akkor rendesen én minden cuccán megyek, és akkor bocsánat, és akkor így kell átmennem, és akkor megérkezek, most meg kell ennyit várni rád. Szóval úgy haladnom kell mindig, szóval úgy képbe kell lennem, szóval ott is egy olyan, hogy ilyen az elmémet így rá kell raknom Guru Maharajra, szóval így mindig a dótiába kell kapaszkodnom, szóval úgy kell mennem. És akkor most már úgy azért fejlődött, mondjuk a 30. vagy a 20. utazásra már egész jó vagyok, szóval tudom úgy követni az ütemet, de az első 10 alkalom az nagyon, nagyon izgalmas volt. És akkor, és sokszor volt az, hogy adott különböző, kellékeket, amivel nekem kellett átmenni mondjuk ezen a security check-en. És akkor ugye volt egy, az egy Indiából kellett hazajönnöm Magyarországra, és akkor vett egy, ennél még lehet, hogy nagyobb harmóniumot. És hát ugye, sokan tudják, akik nem tudják, kézi fogyász, az maximum 10-12 kiló lehet. És a mérete, az mondjuk pont belefér egy kézi podgyásznak a harmónium, de hát elég súlyos, mondjuk pont belefér. De Guru Maharaj ezt a nagyfajta harmóniumot vette, én viszont 168 centi vagyok. És én egy nagy harmóniummal, így Guru Maharaj fogta a harmóniumot, ez nem nehéz, és ez elég jól is néz ki, Guru Maharaj 1,90. Szóval ő mikor megfogja azt, akkor úgy olyan hatásos, hogy nem tűnik nagynak. Most én fogtam és felálltam, és akkor mondta Guru Maharaj, jó, akkor itt a harmónium, emelt föl. Felemeltem, és majdnem leért az alja. Leért az alja, így álltam, és akkor Guru Maharaj meg így végignézett. Ez így nem lesz jó. És akkor így mondta, hogy akkor álljál. És akkor Guru Maharaj, hogy mennyire proaktív. Fogta, és akkor fogott egy csadart. Egy nagyon nagy csadart. Rátette a vállamra, így álltam, harmóniummal. És akkor rátette a csadart a vállamra, és akkor elkezdte így leereszteni a csadart, és majdnem a földig ért. Hogy eltakarja a harmóniumot. És akkor mondta, hogy így nézegetett, így méricskért, mint a szobrász. Méricskért. Ez így egész jó. És akkor mondta, hogy még a bal kezedbe kéne valami. És akkor mondta, hogy vigyél mahaprasszádomot, mert az indiaiak szeretik a mahaprasszádomot. És akkor nagy mosolyjal mondja, hogy mahaprasszádom Vrindában volt. És akkor azt tedd előre, és a csomag az maradjon itt lent. És akkor mondta, hogy ez így jó lesz, így biztos, hogy engedni fognak. És akkor megyek, hát ugye gurú, szóval, hogy ezt mondja, akkor én... Akkor hogy követ, és akkor állok, csadarid, lóg rajtam, mindenki néz, hogy ki ez a törpe egy izével, óriási csomaggal, és akkor megy, és akkor bepróbál, és az a kézipodgyásza. És akkor feladtam, mert nekem az utazó táskám az egy kézipodgyász. Szóval mely annyiba utazok, általában egy ekkora táskába utazok, 13 kiló szokott lenni, ennyi az összes cuccom. Azt feladtam, de másikat meg így szorítottam, tudod, azt így feladtam. És akkor megyek be, és akkor két indiai öt volt, nagy mosolyjal, ilyen, hát ilyen igazából küzdőssel, Mahaprasadam, from Vrindavan. És akkor néztek, ó, igen, igen. És akkor úgy van, hogy a pulthoz letettem le a harmóniumot. Ugye, mert a pultnál nem látják, és ahogy így állok, akkor így álltam, ilyen magabiztosan, hát amekkora vagyok. És akkor minden, mondtam, nagyon jó ez. Ez ebből készült, ez abból készült. Az a lényeg, hogy ne arról beszéljük, hogy mi van, hogy a kézipodgyás, csak azért, hogy mi az ott. Beszéltünk közben, megnézték az útlevelemet, ideadták a jegyet, mindent, és akkor már így, hát így mondtam, hisznek Krisnában, szóval akkor elkezdem a szektás, a vallásos változatot, hogy akkor Isten, és akkor ez, és akkor mindig azt mondják, hogy akkor ha lehet, akkor minél hamarabb végezzünk ezzel a személlyel, hagyd menjen. És akkor elfogadták, nagy mosoly, minden, és akkor fordulok meg. Megfordulok, itt a harmónium. Így mentem bele, mert alig bírtam. És akkor elmentem, mindenki így hátra nézni, tátott szája, néztek, de elengedtek, és akkor elmentem. Szállok fel a repülőgépre, ugye német gép volt, Lufthansa, és ott már nem bírtam, hát olyan nehéz a harmonium. És akkor fogtam, így mentem az ülésekre, rátettem a combomra, és... A német stewardess az... Hello, Vigéz! Ja. És ez gurumarás hozott ebbe a helyzetbe. Nem én szántamból csináltam. De mulatságos volt. Hát így utólag. De gurumarás ilyeneket tervez nekem. Akkor volt egy másik változat, hogy az is harmónium volt, de akkor már gurumarás megkegyelmezett rajtam. Csináltatott direkt egy ilyen kicsi kézipodgyász méretű harmóniumot. Tokkal együtt. És akkor pont Budapestről jöttünk, mentünk Indiába, és akkor British-sel mentünk, British Airways. És az angolok a legszigorúbbak, ugye a British a legszigorúbb ezekben a szabályokban, és akkor ugye a gurumarás ott is, hát szokás szerint gyorsabb volt, mint én, szóval átrohant a csekkoláson, de mentem, mint a golyó, csak az volt, hogy gurumarást utolérni, és akkor volt, mert ilyen kacsázós, ilyen hogy hívják, ilyen? Ilyen szlalom, ilyen csövekkel volt elve. És volt, nagyon hosszú volt vagy ilyen 10 ilyen szlalom. És akkor én voltam az utolsó szlalomnál, ő az ötödiknél, akkor próbáltam így elkapni, így próbáltam így utána menni. És a végén pedig vannak emberek a British-től, akik nézik a kézipodgyászt, így a kézbe, és akkor akinek nagy, akkor van egy ilyen csőből formált kézipodgyász nagyság, egy ilyen, hogy hívják ezt, ilyen...
Sablon,
így ilyen sablon, amit fel lehet vinni a gépre. És gurumarás meg már túljutott minden, és akkor mozgó lépcső volt felfele. És akkor gurumarás meg így állt, és akkor ment fel a mozgó lépcsőn. És akkor én meg nézem gurumarásot, és elkezdett visszafordulni. Így nézett lefele. Akkor már kezdtem gyanakodni, hogy miért néz engem? És akkor én meg rohantam, és akkor észrevettem, hogy ott van két ember, és néz a kézi podgyászokat, és hogy ott az a sablon. És akkor már tudtam, hogy valamit nem fog stimmelni, és akkor fogtam a harmóniumot, átvettem jobb kézbe, és akkor mondom, az a szabály, mondom, ha beszélnek hozzám, nem hallok, csak futok. És akkor mondták, hogy állj, és akkor mentem volna tovább, és akkor úgy megállítottak, hogy akkor én. És akkor mondták, hogy akkor tegyem bele ebbe a sablonba. Kurumarázs meg ment fel a mozgólépcsőn, közben nézett lefele, hogy mi történik. Nem szólt semmit, csak nézett. És akkor fogom a harmóniumot, ugye a harmóniumnak van ez az oldala, ugye ez így széles. De van ez a másik, fogtam, így megfordítottam, és hosszába beletettem. Beletettem, belement, és akkor nagy mosolyjal így álltam előttük. És akkor mondta az őr, na akkor megint verejték le, és akkor fogta, kivette, és akkor mondta, hogy akkor tegye bele így, széltébe. Na akkor verőjér akkor volt, és akkor így rátettem, és így beszorult. És így álltam, én néztem Grumázsot, és elkezdtem így nyomkodni lefele. És akkor így belement félig belement, és a nő szólt, jó, ennyi elég volt. Kivettem, Gurumarás felnézek, így a mozgó lépcsőn néz. És akkor visszafordult, és akkor csak előre. Szóval tudta előre, hogy most mi fog történni, nem csak, hogy átmegyek-e. Hát ilyeneket szokott csinálni. Javaslom mindenkinek, hogy utazzon vele. Nagyon jó lehetőség. És hát ez az indiai utazás, ugye, egy kicsit izgalmas. És ugye elsőnek ugye kezdtem ugye Jagannath Puriban. Ugye ott szolgáltam Manjari Matajival, ugye Manjari Mataji Guru Maharaj régóta ismeri. Hát ő ügyes pujjában, sok mindenben. És akkor ő segített nekem ebben, és Guru Maharaj ott tanított engem. Sok mindenben volt egy érdekes dolog, hogy ott buszoztunk, mindig busszal mentünk a Parikrám helyekre. És igazából abban a kezdeti időszakban Guru Maharaj úgy, szóval, hogy mondjam, én akkor ismerkedtem Guru Maharajjal. Ugye az ismerkedési időszak ez egy kicsit, hogy mondjam, egy kicsit kiélezettebb. És volt olyan, hogy a buszon elkezdtünk utazni, és akkor így feltette a lábát. Úgy volt, hogy van a busz, és akkor mindenki ugye mondjuk utazik, ahogy ti, ebbe az irányba. Csak a busznak van az a része, hogy van a vezető, és engem beültettek a vezető mellé közvetlenül, az meg egy ilyen ülés, hogy így oldalt van. És akkor mondjuk Guru Maharaj itt ölt elő, és akkor így ülök, és akkor pont volt valami, hogy nem jól csináltam, és akkor hát nagyon így, olyankor a tanítvány úgy akkor igazából alázatnak az inkarnációja lesz, és akkor ez a tipikus depressziós állapotban így ül. És hát a buszsofőr az eleve az őrült volt, ahogy vezetett, szóval előttem ment az indiai filmmel, azon is koncentráltam, hogy nehogy ütközzünk, és akkor Guru Maharaj meg feltette a lábát a combomra. És akkor így, mondom, mit kell csinálni, és akkor csak, hát tudtam, hogy masszírozni kell, és akkor masszíroztam a lábát, de mivel még akkor rutintalan voltam, nem tudtam, hogy száraz kézzel talpat nem szabad hát húzni és tolni az izomzatot rajta, vagy a bőrt, mert az kellemetlen. És akkor ott masszíroztam, és akkor húztam, toltam, és akkor Guru Maharaj így lehúzta. Hát, hogy nem tettem elégedetté, és akkor, akkor még rosszabbul lettem, akkor így ültem. Mondom, igen, már csak a szent hely segít, így ültem. És akkor gyűlök, és akkor egyszer csak egy nagy rugás így jobbról, Guru Maharaj megrugott. És akkor néztem, mondom, mit csináltam már megint, pedig csak ültem. Mit csinál? Nem jól ülök, a szikám, vagy mi történik? És akkor nézem, és akkor mondta Chaitanya Prabhu, hogy ekkora csótány volt rajtad, és Guru Maharaj leszette rólam. És azt mondta, Guru Maharaj, fogd meg. Én álltam. Hát tudjátok, európaiak milyenek a csótányokkal, szóval úgy ilyen esetlenül fogtam meg. Még erre se vagy jó. Szóval pont ez, hogy így próbálkozunk, törekszünk, de általában ugye nem sokszor sikerül a dolog. De nem keseredtem el, továbbra is kitartottam, próbálkoztam. És ugye van a másik ház, az Vrindávan. Ugye Vrindávanba szoktunk még menni. És ott Vrindávanban a Guru Maharaj, ott nagyon sok, hát ott együtt lakik Govinda Maharajjal. Ugye mindenki ismeri Govinda Maharajot. Govinda Maharajjal első találkozásom az nagyon speciális volt. Kijött a folyosóra, egy szál gamsába, seprűvel a kezében. És akkor elkezdte nekem mondani, hogy beszélsz angolul? Én meg mondtam neki, hogy igen, beszélek picit. Engemet Govinda Swaminak hívnak. Én álltam, hát de tudom. Mondtam, Sámbihári Dász. Üdvözöllek. Na mondom, itt is jó kezdődik. És akkor az a ház az úgy nézett ki, hogy az a ház nagyon szép. Úgy van, hogy van egy szép kertje, És ahogy bemegyünk, akkor mivel ugye, hát ki volt Indiában, tudja, hogy van sok majom. Majd arról is beszélek, a majmok milyenek. De ugyanúgy van egy rács a folyosón. És akkor van egy ilyen előtér, az tiszta márvány, és akkor ott van a konyha. És utána van, hogy ugye azon a folyosón nyílik két ajtó. És egyik szobában, két szoba van, egyik szobában van Govinda Maharaj, a másikban Guru Maharaj. És akkor így laknak együtt. És nagyon hasonlóan van kialakítva, Murtiknak van hely, mindenkinek. És úgy kezdődik, hogy mivel nagyon sok szúnyog van, akkor van egy ilyen szúnyog ajtó, egy ilyen szúnyoghálós ajtó. És az a szúnyoghálós ajtó ilyen, hogy hívják ez, ilyen mágneses, hogy így kinyitod, és ahogy becsukod, akkor van egy ilyen csattanás, ahogy így becsukod ezt az ajtót. Ugye a mágnes, ahogy így csattan. És akkor hát én még, ugye, akkor kezdtem, és akkor nem érdekelt semmi, hogy hangzavar, vagy valami ilyesmi, teljesen hidegen hagyott, csak hogy csinálja meg a dolgomat. És akkor Góra Krisna Prabhu tanított, hogy ugye egy napot tanított, egy nap volt a képzés. Szóval mondta, ez a konyha, itt kell, bemész a szobába, feltakarítasz, itt vannak a vödrök, letöröd a szekrényt, mindenütt a sarkába, lent a padlón, fent a padlón, és gyorsan, és akkor utána a függöny, megnézed a függöny, leporolod, képeket leporolod, gyorsan, és akkor ez az egy mantra volt, erre emlékszem, és akkor mindent megcsinálsz, szépen fölmosol, és ez 2 óra. És utána mondtad, gyorsan és halkan, akkor még hozzátette ezt is. És akkor csináltam, próbáltam a lehető legjobban, és egyszer csak, hát mindig csuktam az ajtót, meg nyitottam. Ugye, hogyha ki akarsz menni a konyhába valamiért, én mindig a konyhába voltam, meg a szobába, ez volt az útvonalam, szóval mindig az ajtón át kellett mennem. És Guru Maharaj, meg Govinda Maharaj úgy elég érzékenyek a hangzavarra. És egyszer csak álltam a szúnyoghálónál, így pont valahogy siettem, nem is tudom, hogy miért. De láttam, hogy az ajtónál pont becsuktam, és egy nagyot csattant, már 105-jére. És egyszer csak egy ilyen csontos arc, szemüveg, Govinda Maharaj megjelent így az ajtónál. Rányomta az arcát a szúnyoghálóra. És elkezdte nekem szép lassan mondani, hogy Shyam Bihari, tudod, vannak emberek, akik szeretik a csendet. Én meg színverejték voltam, váltam valami pudzsás tálcába, vagy nem tudom mi, vagy Guru Maharaj a másik sarokban, mondom, ha ő kijön, ő akar valamit, mondom, tudod, hát igen, hogy gyorsabban. És akkor mondta, és akkor, tudod, vannak ezek az ajtók, és ezeket lehet emberek módjára becsukni és kinyitni. Mert hogyha nem emberek szintjén csináljuk ezeket a dolgokat, akkor ez a hangzavar bizonyos élőlényeknél zavart kelt. És ez a zavar okozhat pszichológiai változást. És ez a változás, ami végbe megy egy ilyen élőlénybe, az okozhat neked problémát. Ebből így álltam. Igen. És akkor egyből fogtam blue-teket szedtem, és akkor blue-teket alátettem a mágnes alá, blue-teket. Kihegyeztem alulra, fölülre, és a blue-tekkel így betettem, és nem volt kattanás, csak hozzáragadt. Olyan boldog voltam. Az nagyon nagy boldogság volt. Csak aztán idővel a blue-tek is valahogy így szétlapul, és akkor megint jön a hang. És akkor mindig az volt, hogy jegyeznem kellett a blue-teket, de segített Isten, hogy megoldjam ezt a problémát. Szóval ez volt az egy... Szóval nem könnyű elégedetté tenni őket, szóval úgy kell rá az erőfeszítés, meg az intelligencia, de az Úrad, hogyha akarjuk szolgálni őket. De még mindig nekem ez nagy öröm volt. És aztán Govinda Maharaj szintén csinált egy dolgot, ami az volt, hogy mindig... Hát nekem 3-ig tartott a szolgálat. Ugye takarítottunk, pudzsáztunk, Guru Maharaj evett, és lefeküdt. És akkor azt csináltok Urumarás, vagy Gurvindamarás, hogy az volt a szabály a házban Indiában, aki tudja, hogy Indiában a gyümölcs az megromlik nagyon gyorsan. És azt meg kell enni. De most Pujjánál ugye mindig van gyümölcs. Ugye mindig megmarad az ajánlat. És a Gurvindamarás és Gurumás lefeküdt, és Gurvindamarás meg bement a konyhába és megtalálta. És akkor csak elkezdett így rám nézni, hogy hé, Sámbihari, te nem vitted el a gyümölcsöt? Ha mondom, nem. Akkor most meg kell enned. És egy ilyen hegygyümölcs volt. És akkor jött, és akkor ő kezdett szolgálni. És akkor letette, így odahajolt. Kérsz még? Mondom, igen. És akkor szedett. És ekkora gyümölcs volt. És akkor csak rám nézett, látta az aggodalmat az arcomon. Ránézett, ne aggódj, ez csak víz. 2 óra és kimegy. Mondom, köszönöm. És akkor már, hogy kedvesen szolgált, tényleg szolgált. Szóval Gurvindamarás mindig így szeret a baktáknak enni, adni, főzni, nagyon szereti ezt a hangulatot. És akkor úgy megettem a gyümölcsöt, amiatt úgy jó voltam, de... És akkor akartam neki ezt visszafizetni. Hát úgymond jó irányba. Egy őszinte vágy felébredt bennem, hogy valahogy ezt meghálálom. És akkor pont eltörte a szolga a kezét, és akkor nem tudta masszírozni, és akkor fenn volt az emeleten, és akkor pont olvasott. És akkor felmentem hozzá, és akkor kérdezte, hogy miben segíthetek Sámbihári. És akkor én meg elmondtam, hogy lehet masszírozni, és akkor mondta, hogy lehet. És akkor elkezdtem masszírozni, rám néz, mennyire beszélsz te angolul? És akkor mondom, 50%, rám nézett, jó, akkor olvasok hangosan. Mondom, az jó, nagyon jó. És akkor olvasott közben, és úgy masszíroztam. Szóval így akartam visszafizetni neki, hogy akkor így szolgálni akartam. Szóval pont ez, hogy a lelki tanítómesterek is igazából, szóval ez a barátkozásnak a hangulata, hogy így mindig akarunk szolgálni. Szóval ez az egyik kifejezés annak, hogy barátkozni akarunk velük. Szóval akarok neki adni. És akkor ők biztosítanak rá lehetőséget, hogy mi adhassunk neki. Szóval ezt ugyanúgy Gurvinda Marázs is biztosította nekem többször, Késava Bárati Marázs, Guru Marázs. Szóval ők mindig nyitnak, hogyha mi úgy akarjuk őket szolgálni. Egy megfelelő attitűddel. És tudnunk kell, hogy mikor mit akarunk csinálni. Szóval mikor mi a hangulat, és akkor tudunk velük tudjuk szolgálni őket. Esetleg ezzel kérdés?
Igen? Szeretnénk kérdezni, csak hogy volt-e olyan eset, hogy...
Nem, soha.
Hogy valami olyan észidott le Guru Maharaj, amiről tényleg nem te tettél. És hogy azt mondja, hogy...
Volt olyan dolog, amiről én azt gondoltam, hogy nem én tehettem, de igazából Krisna engedélye nélkül egy fűszál sem mozdul. Szóval igazából mi mindnyájan lehet, hogy nem mostani életembe tettem valamit, lehet, hogy előző életembe, és azért kapok meg dolgokat. Szóval igazságtalanság igazából nincs. Szóval ilyen nem létezik. Szóval ez csak egyfajta elképzelés. Nem, igazságtalanság nincs. Mindig megkapjuk, amit érdemlünk. Szóval ez egy alap dolog. Szóval ez az alap. Nekem sokszor van, hogy nehéz feldolgozni ezt a dolgot, szóval, hogy van, hogy nem értem, hogy miért pont egy ilyen pici dologgal mondjuk ilyen szigorú. Csak erre elmondok egy példát, hogy ez is ugyanúgy Indiában történt. Hogy ugye takarítok, 2,5 órát takarítottam, mint a gép. Szóval csak egy mantrám volt, hogy indulj be. Ez volt a mantrám, amikor takarítottam, hogy haladjak. És folyamatosan csak takarítottam mindent, amit lehetett, mozgó, mozdulatlant, mindent. És volt egy, a vécit, ahogy takarítottam, akkor annak a teteje, hát nem tudom, sokan szembesülnek sokszor, hogy meg van karcolva. És akkor abban a karcba belemegy a kosz. És sokszor nagyon nehéz kiszedni, még kefével is, és nem jön ki mosószer, nagyon nehéz. És én már csak így elmondom, úgyis a tetején van, mondom, nem jött ki, mondom, fel, hát úgyis felhajtom, tudod. És akkor mondom, úgy se látszik. Hát így jó volt a mentalitás. Ilyen nagyon megfelelő mentalitás volt hozzá. És akkor mondom, legalább befejezem, mert úgyis mindjárt pudzsa, nekem fürödni kell, stb. Akkor az volt, hogy rohantam föl, vége volt. Már, ugye a fürdőszobát, amit kitakarítottam, ott nem fürödhettem, mert kurvás megengedte, hogy fürödjek a fürdőszobájában, de akkor már kitakarítasz valamit, utána ott fürdesz, utána már hát megint nem tiszta. Szóval nem akartam még egyszer takarítani, hát erre akartam kiukadni. És akkor fent fürödtem a emeleten, és a gurmás kérdezte, hogy akkor minden tiszta? Na most gurmásnak van egy ilyen nagyon speciális, hogy ő mindig így szereti az igazságot. És akkor megkérdezte, hogy minden tiszta? Mondom, igen, gurmás, minden tiszta. Biztos vagy te benne, hogy mindent megtisztítottál? Mondom, igen, gurmás, persze. Na, akkor csak gyere be. És akkor beívott a fürdőszobába, és akkor úgy kezdődött, hogy az ajtó tetején húzta az ujját, és akkor ez itt mi? És akkor már találkozta az ajtó tetején. Akkor már kezdtem úgy aggódni, már mondom, ezt még feldolgozom. És akkor utána volt, hogy utána megmutatta a WC-t is, hogy nézd, hát itt van kosz. És akkor egy ilyen 2 centis vágás volt a WC-nek a tetejében, a WC-fedőnek, és akkor ott volt kosz. És akkor mondta nekem, hogy ezt most miért nem tisztított ki? És akkor mondtam neki, de hát sikáltam, Guru Maharaj. Közben ezt nem sikáltad. Mondom, de sikáltam. És akkor hát birkoztam vele, tudod. És akkor mondom, de sikáltam. Ami igaz, mert sikáltam, de te ezt nem sikáltad. És akkor utána leesett, hogy a sikálás, a tisztítás az azt jelenti, hogy valaminek az eredménye az, hogy tiszta. Szóval, hogyha valamit csinálunk úgy, ami szóval, mint például van valami, egy asztal, és az, hogy hiába törölgetem csak így, de hogyha nem lesz tiszta, akkor nincs értelme annak a törlésnek. Szóval nem, igazából nem csináltam semmit magyarul. Szóval ez azt jelenti, mert ugyanúgy ott a kosz. És akkor mondta, arra mondott egy nagyon emlékezetes mondatot, hogy mondta, hogy kezdi megmutatom neked, hogy mi az, hogy tisztítás. És akkor fogta, ő fogott mosószert, kefét, és akkor ő elkezdte tisztítani. És mondta, hogy ha komolyan veszed, akkor kijön. És akkor ő is nagyon küzdött, hát nagyon rossz volt látni, tudod, lelki tanítómestered ott van, és akkor ő kezdi sikálni. És akkor elkezdte sikálni a WC-t, ő pucolta a WC-t. És akkor pucolta a WC-t, te meg ott állsz, nagy bomba fejjel, rájössz, hogy igazából teljesen süsű vagyok. És akkor sikálja, és majdnem másfél percig csak sikálta intenzíven. És úgy, hogy kitartott, és akkor utána lemosta szépen, és megint elsikálta. És megint lemosta, és akkor kijött. És akkor mondta, hogy látod? És akkor mondta, hogy ugyanez lesz, hogy azt mondta, hogy ha 80 éves leszel, mert ahogy te tisztítasz, akkor az azt jelenti, hogy ugyanígy dzsapázol. Ugyanígy éled a lelki életet. És mivel felszínesen csinálsz dolgokat, ennek a felszíneségnek az eredménye az lesz, hogy még 80 évesen is ott lesz a kéj a szívedben. Szóval ez volt a valóság, ezt mondta. És mondtam neki, hogy bocsánat, akkor legközelebb komolyan veszem ezt a dolgot. És akkor úgy elengedte a dolgot, szóval ez a valóság. Szóval a lelki tanítómester tanít akár a saját példáján keresztül is. És egy szinten úgy tűnik, hogy igazságtalan, mert én mindent megteszek, mindent tisztítottam, még a fogkefének a legkisebb szélét is. És hogy most pont egy karcot, pont megtalálta. Pont megtalálta. Szóval úgy az ember úgy gondolja, de igazából nincs igazságtalanság semmilyen szinten. Szóval amit kapunk, azt igazából megérdemeljük, ez egy fontos elv mindig. Szóval ezt mindig kell tudnunk, vagy fejben tartani, még hogyha hirtelen nem is megy. De hirtelen nem megy, sokszor nem megy, szóval mert érzem, meg kell küzdködünk, mit tudom én, mi sok minden van. De még mindig ott kell lenni az emlékezésnek, hogy amit kapunk, azt megérdemeljük. És ahogy van ez a mentalitás, akkor az egészben nem lesz probléma. Csak elfogadjuk, mert ez a kulcs, hogy elfogadunk dolgokat. És elfogadjuk, és akkor tudjuk, hogy ezt kaptunk, jót vagy rosszat, az teljesen mindegy. Kapunk, ez ajándék. Ajándék. Csak ne sokat ebből. Kicsit édesebbet. Ja, szóval én úgy gondolom, hogy nincs semmilyen igazságtalanság bármi, még bakták között sem, hogyha bakták valami olyan dologban. Az mindig nekünk előny, hogyha mi alázatosak vagyunk. Abból nekünk mindig előny származik. Abból mindig mi nekünk van hasznunk. Szóval bármilyen helyzetben vagyunk, mindig hasznot tudunk ebből húzni. És ez jó dolog.
Ami érzékletes volt a számomra, hogy elmondtad, hogy Bobina Marács, hogy milyen jól kialakult ez a hangulat. És ugye alapvetően ez a Vajsnava társulásnak az egyik alapja, hogy, hogy a baktákat kiszolgáljuk, akármilyen szinten is vannak. És valamikor ezt ugye a bakták úgy gondolják, hogy nem fogadhatják el. Így azt mondják, hogy ezt nekem nem jár. És akkor ez kicsit nehézségbe ütközik. Én pedig azt gondolom, hogy, hogy nem biztos, hogy ez a megfelelő, és azért szeretném megkérdezni, hogy mi az az attitúd, amikor valaki felajánl szolgálatot nekünk, hogy hogyan álljunk hozzá, és aztán mi ennek a folytatása.
Mármint lelki tanítómester vagy? Bakta?
Bakta. Most én ezt így átörökítettem a Vajsnava társulásra általában éve. Azért kötöm ehhez, mert ugye a lelki tanítómester ebben is tanít bennünket, és ezt te a tapasztalatodból ezt hogyan tudnád így átadaptálni a baktáknak a egymás közötti társulásra.
Hát még ezzel kapcsolatban eszembe jutott egy dolog, hogy ugye volt ez a Govinda Marás, hogy adott nekem enni, meg hogy Guru Marás tisztította ugye a WC felőt. Ugye lehetett volna az, hogyha mondjuk nagyon kötelessé tudó tanítvány vagyok, akkor könyörülök, hogy akkor én hogy tisztítsam meg. De mondjuk a WC felőt, de ott abban a helyzetben pont az volt a szituáció, hogy igazából nekem ott csak hallanom kellett. Szóval nekem ott nem... Szóval akkor nekem csak hallanom kellett. Szóval nem lehetett az, hogy ó, hát Guru Marás, hagyd abba, légy szíves, hagyd abba, mert azzal felborítottam volna a hallásnak a folyamatát. Hogyha elkezdek ilyen érzelmi szinten mondani, hogy de hát te vagy a gurú, kérlek, hagyd abba, én vagyok a tanítvány, nekem kell csinálni, mert akkor nem lett volna ott a kapcsolat, a tanítás. És akkor inkább hagytam. Rosszul esett, rossz volt látni, de legalább tanultam, hallottam, és akkor Guru Marás azt értékelte, hogy én akkor ott voltam, és hallottam. És akkor utána akkor látja, hogy akkor vágtam a helyzetet. Mert ugyanúgy Govinda Marás is, hogy adok nekem enni, hogy akkor mondhattam, hogy de hát én nem fogadhatok el tőled, sőt, ülj le te, és akkor adok én neked enni. Mert nekik is van igényük arra, hogy, ez Govinda Marás mondta egyszer, mert hogy ültek, és akkor mondta Guru Marás, hát ez ilyen nyaralás volt, vagy pihenés, és akkor mondta Guru Marás, hogy jó, akkor egyen mindenki úgy, hát ahogy, hát menjen kézről kézre az a saláta. És akkor Govinda Marás felállt, és akkor mondta, hogy elkezdett szedni mindenkinek. És akkor Guru Marásnak szedett elsőnek, és mondta Guru Marás, ülj le. És akkor mondta Govinda Marás, hogy nézd, én azért csatlakoztam, hogy szolgáljak. Ez így van. A Guru Marás nem mondott semmit, és akkor hagyta, hogy szolgáljon. Szóval szedett mindenkinek. Mert ez a kapcsolat, hogy mindenki szolgál is, hogy szolgálják egymást, és hogy ki hogyan tudja másikat szolgálni. Meg annak ellenére, és a Guru Marás ezt kérte. És ez egy ilyen szóval kellemes attitűdje van. Szóval nem egy ilyen erőltetett dolog. Mert mindenben az a probléma sokszor, hogyha ilyen erőltetetten csinálunk dolgokat, szóval az okoz egyfajta... hogy mondjam, feszültséget, mint a Sweet Rice-ban a homok. Szóval édes, de ott van, recseg a fog alatt. Szóval nem szabad semmit se csinálni feszülten, mikor ott az a feszültség, az a stressz, hogy akkor, Gurudev, és akkor csak hibázunk. Hanem természetesnek kell lenni, nem szabad ott lenni ennek a feszültségnek. Ez nagyon nehéz, mert ez, szóval egy szempontból érthető, mert a tanítvány az akarja szolgálni a lelki tanítómestert, és mindent akar adni. Igen, ilyen túlfűtött érzelem. Mert ugyanaz praszádamosztás. Szóval, hogy osztunk lelki tanítómesternek praszádamot, akkor nem szabad hát így fogni a kanalat, és akkor szugerálni, hogy... Mert az a pszichoterror. Szóval nem szabad... Szóval ezekre nagyon érzékenynek kell lenni. És ez természetes, szóval... Mert ugye az anya gyerekének természetesen ad enni, hogyha ilyen, szóval próbáljuk szeretni, vagy adni neki, akkor ha az a motivációnk, akkor nem leszünk ilyenek. Ha kér, ha nem. Szóval nem próbálunk egy ilyen mesterséges dolgot csinálni. És mikor érezzük magunkban ezt a feszültséget, hát jó, hát ott van, de akkor mi mindig próbáljunk természetesek lenni. És ugyanez viszonyulás mindenkihez. Szóval bakták is, ahogy társulnak, akkor legyenek természetesek. Szóval nem mesterképpen viszonyuljanak egymáshoz, hanem természetesen. Ha valaki viccel, viccel, ha valaki együtt akar csapázni, csapázzon együtt. Szóval lelki tanítómesterek nagyon természetesek, ők nagyon sokat viccelnek együtt. Nagyon sokat. De nagyon fontos a humor, mert az segít nekik feloldódni. És nagyon sokat ilyen vidáman töltenek el időt. Aztán megvan a saját életük, szóval Guru Maharaj ír, Govinda Maharaj pujjázik, szóval abban nagyon, nagyon komolyan. De amikor együtt vannak prasádam, ugye prasádamnál is megvan a külön téma. A prasádam evés közben nem lehet nehéz témáról beszélni, vagy kellemetlen témáról. Könnyed téma kell az evés. Ennek könnyűnek kell lenni, normálisnak, egyszerűnek. Hogy igen, Guru Maharaj szokott tenni Indiába, és akkor ott úgy van, hogy mert hogy pujját mindig én befejezem, akkor ő mindig eszik. Ő egyedül eszik, úgyhogy saját magának szed. Mert annyi szolgálatom van, hogy nem tudok már neki osztani. És akkor mondjuk leves teszik, és akkor szed magának, és akkor mindig telefonál közben később a Bharati Maharajjal, és akkor mindig jött egy mókus, és akkor mindig így dobált neki, így összegyűrte a kenyeret, és akkor így etette, így dobált neki. Szóval Guru Maharaj, mert ő is egy személy, szereti az állatokat, szóval nem mindig ilyen mechanikus. És akkor etette a kis mókus. Szóval tök jó volt, tök édes volt látni. Szóval Guru Maharaj természetes. Társulni mindig az a lényeg, hogy ne egy ilyen mesterkét módon társuljunk. Az mindig, hogy természetes legyen, és hogy a szándékunk az legyen, hogy a másikat szolgálni, és hogy adni neki. Szóval, ha adni akarunk, az mindig jó, mert azt érzik, adni. És nem az, hogy mondjuk csak letudni ezt a társulást, vagy letudni ezt a szolgálatot, hogy ott az az attitűd, mert az mindig megzavar mindent. Nem mindig az, hogy oké, adni. És akkor ott van ez az adni mentalitás, akkor ez a legjobb dolog. És akkor ezt bakták megérzik, lelki tanítómester megérzi, mikor nekünk ott van ez a mentalitás. És ezt bakták értékelik, lelki tanítómester értékeli, és akkor van viszonyulás. Szóval az mindig van. Hát nekem ennyi így a megértésem erről. És ez a fő dolog, hogy adni. Krishna nám Prabhu? Megválaszoltam közben? Van valami kérdés még? Kornitáj Prabhu.
Milyen, amikor ő beteg, tehát hogy hogyan viseli a betegséget, akkor hogyan fogadja a szolgálatot? Amikor nagyon beteg, nem? Sokszor beteg, de amikor nem is.
Guru Maharaj nem fekszik le soha. Nem. Ő nagyon, igen, ezzel volt küzdésem is sokszor. Nem, Guru Maharaj, hogyha beteg, ilyen nagyon hamar le akarja tudni. És ilyen, szóval nem esik ágynak, soha nem szereti. Szóval mindig dolgozik még akkor is, akárhogy fáj a torka, bármi van, nem. Azonnal meg akarja oldani, azonnal, mert akadály neki. És ilyen nagyon erős, szóval Guru Maharaj nagyon erős jellem, nagyon... Szóval mondjuk mi nekünk, neki láza van, sokszor van, hogy láza van, de akkor dolgozik. És akkor sokszor nézem a homlokát, és akkor mondom neki, már megint lázad van, és mondja, jó, hát akkor bevezek egy kalmapirint. És akkor bevezek kalmapirint, szóval úgy nem viseli meg ezek a dolgok, szóval függet. Nagyon magas a fájdalom küszöbet Maharajnak. Nagyon magas. Szóval nagyon jó, tolerál, nagyon komolyan tolerál dolgokat. Szóval kényelmetlen helyzeteket nagyon jó tolerálja. És egyszer volt, hogy a farmon beteg volt. Beteg volt, és már több napja volt, és akkor én nekem van egy erős hitem abban, hogyha valaki izzad, meggyógyul. Ha kiizzadjuk a betegséget, semmi probléma nem lesz. És akkor, hát ezt komolyan gondoltam, mert én ezt gyerekkoromtól tanultam, így éltem mindig, ha beteg voltam, izzadtam, boldog voltam. És Guru Maharaj, és akkor Guru Maharajnak megmondtam, hogy Guru Maharaj, mondom, csak le kéne feküdni, mondom, egy nap, mondom, csak egy délelőtt, csak erre szállni, hogy pihensz, felveszünk pulóvert, mackót, lefekszel, és akkor izzadsz. Guru Maharaj rám nézett, nem. És akkor írt tovább. És akkor ott volt a fejembe, mert este is lázas volt, aztán másnap reggel már felkelt, és már úgy rossz volt látni, hogy most lázas, meg hogy ott köhög, meg minden, és akkor tudtam, hogy csak lefekszik, kiizzadja magát, és semmi probléma, megoldódik minden. És akkor úgy volt, hogy mivel ott van egy egy emeleten lakik Guru Maharaj, én meg lent, lent voltam, és akkor sétáltam fel a lépcsőn. Ő meg fenn volt a lépcső tetején. És akkor elkezdtem neki mondani, de Guru Maharaj, és akkor már hát úgy már ki voltam bukva. Mondtam, Guru Maharaj, mindenképp kell pihenni, mondom, akkor többet tudsz dolgozni, és akkor így mentem fel lassan a lépcsőn. Le kell feküdni, és izzadni kell, és mondom, beveszünk gyógyszert, és akkor rendben lesz minden. És akkor mondta, hogy nem. És akkor mondtam, de Guru Maharaj, nagyon fontos, jó legyél, szeretném, hogy egészséges legyél, és lépcsőn, mentem fel a lépcsőn. És akkor felértem elé, ez nem érted, hogy nem? De mondom, Guru Maharaj, kellene bemenni, bum, egy tarkót így. Volt egy tarkós. Akkor így leállt a film, és akkor bementem a szobába, és akkor még, de Guru Maharaj, le kell feküdnöd, és hogy akkor fogsz egészséges lenni. És így nézett rá, nem érted? És akkor mondta, hogy jó, akkor valamit pihenek, és akkor lefeküdt. De azt a tarkót, azt még mindig érzem, szóval nagyon kétszerekkor, háromszerekkor a keze van. Szóval úgy akartam neki segíteni, hát ez lett a bónusz, de... Hát sokszor küzdök úrban, és azon makacs vagyok, de úgy értékelt aztán már úgy. Belement, de utána rájöttem, hogy mivel Guru Maharaj utál izzadni. Ő nem szeret izzadni. Guru Maharaj nem szeret egy másodpercese. Guru Maharaj mindig tisztítja magát. Ha valamikor is mondjuk kijön a fürdőből és nagy gőz van, akkor felvesz valamit, de hogyha érzi, hogy izzad, hogy még az a meleg, amit kiad a teste, ugye a fürdés után, hogyha ilyen meleg van, meg benne a szobában is, akkor mindig megtördi magát, mert utál izzadni. Én meg pont ezt ütöttem rajta, de Guru Maharaj, izzadjál. Csak utána leesett, hogy miért volt az az ötújas lenyomat a tarkómon, szóval utána leesett. Szóval pont ez, hogy Guru Maharaj ilyen nagyon szigorú, és így nem, szóval ő nem úgy éli meg a betegséget, mint mi. Szóval így nem, így aktív, és akkor közben kijön belőle a betegség. Szóval Guru Maharaj ilyen. Szóval ilyen, nagyon ilyen szigorú saját magával. Nem szeret beteg lenni. Nem. Rendesen látszik rajta, hogy nem szeret. Én mikor beteg vagyok, alig várom. Ágy! De jó, ágy! Szóval másképp működik. De Guru Maharaj nem. Szóval ilyen nagyon magas a fájdalom küszöbe. Mikor sérve volt, akkor is besétált az orvoshoz, és mondta az orvos, hogy csoda, hogy így besétált itt két lábon, és nem panaszkodik. Mert mondták, azt mondják, azt hiszem azon orvosilag, hogy a három legnagyobb fájdalom, és az egyik az a gerincsér. Szóval az nem fájdalmas. Guru Maharaj úgy csak megszólalt néha, hogy hát most fáj egy kicsit. Sokszor masszírozom, és igen, masszírozom, Indiában volt masszíroztam, és akkor hát mindenki hát mondom, kapott már masszást, és akkor ugye vannak görcsök a háton, és akkor mondta, hogy akkor most préseld. És akkor néztem, mondom, oké. És akkor minden erőmet beláttam, ott préseltem, meg minden, és akkor csak írt. És olyan, mint egy ilyen szikla. És akkor ott ír, meg ott küzdök ott fent, és akkor majd jön a víz rólam, préselem, egyszer csak megszólal. Jó, most elég a fájdalomból. Szóval teljesen így hidegen hagyja a dolog, csak hogy így nézte, hogy most így rendbe jön egy kicsit. Szóval Guru Maharaj nagyon jó találja a dolgokat. Nagyon így nem adja meg magát a betegségnek. Guru Maharaj nagyon csak előre mindenben. Guru Maharaj nagyon, nagyon intenzív. Igen. Valami még?
Igen. Hány évesen csatlakozott a mozgalomhoz?
Fú, ezt valami idős bakta válaszolja meg. Tudjátok?
24.
Mikor? 73-ban. 24 évesen. Volt egy kutyája. Azt mesélte, volt egy kutyája, és mikor bakta lett, akkor gyúrt neki ekkora szimpli labdát. És azt dobálta neki, és azzal letette, felajánlotta, és azzal letette a kutyáját. Szimpli labdát, de ekkorát. Egyszer csinált Guru Maharaj szimplit, és akkor is ilyen golyókat csinált. Ilyen golyókat, ilyen nagyon hatalmasat. És azt beletette a Sweet Rice-ba. Szóval Guru Maharaj speciális. Jó, igen. Akkor gyerek volt, akkor sokat ment a túra, mert Kanadában lakott, és akkor sokat volt a vízen, úszott, meg ja, sokat volt, nem, vízi gyerek, versenyúszó volt, igen. Szóval Guru Maharaj nagyon sokat. Anyukája szokott küldeni képeket róla, mindig küld valamit, és múltkor érkezett egy kép, mikor 9 éves. És akkor úgy áll, hogy a anyukája, apukája között, és akkor ilyen kihúzva nagy mosolya. A Gurulázs ilyen nagyon, nagyon, ilyen jó család származik, nagyon jó család.
Pusztál vele a Ganges?
Tessék?
Pusztál vele valahogy ilyen szabad Ganges, hogy valahogy pusztál vele?
Pusztál vele? Igen. Úsztatott engem. Így fogalmaznék. Rishikésben, mikor voltunk, Rishikésben, akkor ugye mivel az ott van a Himalája lábánál, ott jön le a Ganges, és ott a Ganges ilyen nagyon szép kék. Szóval annyira szép kék, hogy hihetetlen volt a számomra. És mindig az volt, hogy hát Niranjan Maharajjal voltunk, Niranjan Maharaj, meg Guru Maharaj, és akkor úgy nézett ki a egész karaván, hogy Niranjan Maharaj, meg Guru Maharaj együtt laktak az emeleten, így lent, mert Niranjan Maharaj szolgál, egy orosz bakta, vele együtt laktam egy helyiségben. És akkor kitalálták, hogy csak gyümölcsöt eszünk. Csak gyümölcsöt, 10 napi. És akkor Guru Maharaj ezt szereti, mert szeret gyümölcsöt enni, és akkor hát Niranjan Maharaj belement. Belement, és akkor ett egy gyümölcsöt, akkor hoztunk mindent. Ugye hoztunk mangót, banánt, egy zsákba kellett tekerni, mert a majmok azok mindenhez szólnak, hogy most miben mi van, szóval gyümölcsre mindig mennek. És akkor mindig szereztünk gyümölcsöt. És utána kitalált a Guru Maharaj, mivel a fő szolgálat Rishikesnél a Gangesnak az imádata. És a Gangesnál voltunk napi 4 órát. És a partja ilyen sziklás, és akkor hát egy ilyen karaván elindult, kis piknik. Volt kis piknikes kosár, bele kellett tennem a gyümölcsöket, tálcákat, és akkor kis piknikes, rendes piknikes kosár. És akkor Guru Maharaj, Niranjan Maharaj csapával elindultak, akkor én vittem fényképezőt, a fürdőcuccot, a hátamon, mindennel mentem, és akkor csapa jobb kézbe, és akkor így mentünk. És akkor haladtunk közben, meg fotóztam, hogy hát ha valami óriási fotót csinálok, és akkor úgy mentünk, és akkor mindig leérkeztünk, és volt Guru Maharajnak egy jó kis tisztás talált, ahol pont úgy mi tudtunk lenni, így kövekkel el volt zárva. És akkor ott voltunk, lepakoltunk, fürdőtut, és akkor Guru Maharaj mondta, hogy jó, akkor mindenki ússzon. Na most a Gangesba belement Ganges, ez február vége fele volt, és a Himalája lábánál. Szóval a hőmérséklet nem az európai ember komfortjának megfelelő volt. És ahogy beletettem a kezemet, ilyen így csontin ment így a hideg. Szóval olyan volt a víz. De az volt a szemben, hogy sütött a nap, szóval úgy valahogy így összeraktad, hogy így azért jó itt lenni. És hogy van benne élvezet. De majdnem a strand állapotot előhívtad, úgy érezted, hogy jó lesz. A Gulás mondta, hogy jó, és nagyon erős sodrása van a Gangesnak. Nagyon erős. És akkor mondta, hogy jó, akkor ússzál. Néztem rá, a Gulás, de ez hideg. Elkezdi, de hát ez Ganga Devi. Ha mondom, igen. És akkor felajánlottam a hódalatomat, hogy egy jobb lábba beleléptem. Már akkor így éreztem, hogy így ez tapasztja lesz. De Guru mondta, akkor gyorsan be meg ki. És akkor mondta, hogy menj be meg ki. És akkor beúztam. És mire visszaúztál, akkor így érezted, hogy így fázod. De jó volt, mert 31 fok volt, szóval a nap, ahogy egyből sütött, úgy visszamelegedtél. És aztán Guru Maharaj is belejött, ő meg így kiabált, hogy így nagyon-nagyon szereti a vizet. Neki is hideg volt, ő is beúszott, meg vissza. És akkor utána mondta, akkor Maharaj, és akkor Niranjan Maharaj is. Akkor ő így fogta, és akkor ő, hát így tudod, általában úszók úgy csinálják, hogy beleteszik a kezüket, és így csapkodják magukat vízzel elsőnek, mielőtt belemész. És akkor Niranjan Maharaj beletette a kezét, és így csapkodta magát. Hú. És Guru Maharaj ott volt a parton, így állt. És akkor így belelépett, és akkor ő is így hátrafordult. Nézte Guru Maharajot, Guru Maharaj meg így állt. Így állt, így nézte. És Niranjan Maharaj hátrafordult, ő vissza előre. De így állt. És akkor lépett még kettőt, és akkor megint hátra nézett. És akkor Guru Maharaj meg mutatta. És akkor Maharaj belehúzzad, hihet. Annyira fázott szegény, hogy hihetetlen, de hát Guru Maharaj. Szóval ez a másik, hogy Guru Maharaj nem csak, szóval, hogy mondjam, ő mindenkivel ilyen természetesen viselkedik, és ő eleve ilyen. Ilyen intenzív személy, szóval ezt mindenki tudja. És hát ott piknikeztünk sokat, ott mindig ettek, akkor előkészültem gyümölcsel, ott ettek, dzsapázott Guru Maharaj, jógázott, ott jógázott még. Szóval ott csinált mindent a napon. A Guru Maharaj nagyon szereti a napot, ez a másik, hogy így mindig így töltődik, szóval neki ez az élete a nap. Természet egyszerűen élni, vízbe fürödni, ezt nagyon szereti Guru Maharaj, nagyon-nagyon szereti. És akkor mindig visszamentünk, és akkor ez volt 10 napig Rishikesben. Még az utolsó nap volt nagy vihar, és akkor a Ganges átalakult. Nagy eső volt, és akkor tiszta iszapos volt. És akkor teljesen megváltozott a Ganges. Akkor hideg is volt. És akkor már nem mentünk fürödni. Szóval így, az nagyon jó volt. Azt bírtam. Az úszás részé. Ja, és akkor még ott volt egy olyan dolog, mert hogy a Ganges imádata, hogy az egyik legjobb imádat forma, az, hogy Ganges vizet iszol. Igen ám, de hogyan szerzel Ganges vizet? Flakon. És hogy megtöltöd, ugye beleteszed a vízbe. Igen ám. Guru Maharaj mondta, nem. Ne a széléről. Közepéről hozzá. Én így álltam, fogtam a flakont. Mondom, így evezzek is, közben a flakon, vagy hol? Így eljátszottam kint, hogy fogom ezt túlélni, ezt a missziót. És akkor közben, hogy haladok én be a közepén? Mi van, ha elvisz a sotrás? Minden futott a fejembe. És akkor, de mi a Guru Maharaj mondta, menjél, csak bent, töltsd meg. Mondom, oké. Elindultam, és akkor hát úsztam vele, és hogy volt, hogy a flakont, fejjel lefelé leszorítottam. Tudod, így fejjel lefele. És akkor elkezdtem kiabálni, Guru Maharaj, ez nem töltődik! Úgy elkezdett nevetni, hogy az egész Ganges így vitte a hangját. Annyira nevetett, hogy már hasát fogta. Kezdi, tehát fordíts meg! Mondom, ja! Megfordítottam, és akkor úgy töltődött vele. És akkor úgy jöztem vissza ki. Úgy mindig megy. Én nagyon hamar feltalálom magam. És akkor át kellett szűrni Gézen, és akkor Gézen átszűrtem, és akkor Guru Maharaj meg azt hitte végig. Szóval ezeket szereti Guru Maharaj. Még egyszer nem töltenék vizet, az biztos. De igen. Ez Ganges-szel kapcsolatban. Ez volt. Jagannath Puriba ott az óceánnál volt, mert ott az óceán, ott meg mindig mondta, hogy menjetek úszni. De hát ott akkora hullám van, tudod, hullámok vannak. És mindig nevetett, hogy mentünk, és akkor a hullám meg bum, oda csapott minket. Ez mindig ott voltunk a parton, mint a és akkor menjetek, ússzatok, így a hullámon lehet. És akkor megmutatta. És akkor bejött, és akkor mondta, hogy jön a hullám, és mikor eléri majdnem a tetőfokát, akkor, hogyha felmész a hullám, és abból úszol, abból az ütembe, akkor a hullám visz. És akkor úgy szépen kiérsz a partra, és Guru Maharaj meg hullámlovaglást csinált, úgyhogy úszott a tetején, és akkor úgy jött ki a partra. Mi meg mindig próbáltuk, az mindig valahogy, mert nem jó, hogyha nem jó ütembe kapod el, akkor így bedarál, és akkor bum, levág az aljára. Szóval nekünk nem volt érzé, de Guru Maharaj többször csinálta. Szeretett így úsztunk. Aztán mindig nézte, aztán jókat nevetett, hogy hogyan küzdünk a hullámokkal. Szóval próbálkoztunk. Ez volt. Ja, ott Jagannath Puriba, ott sokszor volt séta a tengerparton, és akkor ott meg mesélt dolgokat. De már nem emlékszem, nem emlékszek semmire. Igen, mert ott azon aggódtam, hogy most akkor vacsora, visszamegyünk vacsora, mit kell neki teríteni, mit fog enni. Szóval nekem már máshol járt az eszem. Igen, Jagannath Puriba ez volt. És akkor még van? Valakinek van még kérdés? Még van a másik hely, Mayapur. Ugye, ha most volt Guru Maharaj, ugye Mayapur az... Hát ott szokott lenni GBC gyűlés. És... Mayapurban... Hát mindig van egy személy, akivel megy. Őt úgy hívják, hogy Tarakanát Prabhu. ugye azt írtam ide zárójelbe, hogy ő nagy segítség neki. Tarakanát Prabhu a Velszi templom prezident, és ő egy ilyen 55 éves pakta, 20 éve tanítvány a Guru Maharajnak, és egy ilyen nagyon, hát nagyon vidám ember. És ilyen nagyon, ahogy Guru Maharaj mondta, hogy ugye milyen érdekes arcberendezése van? Milyen vicces. Szóval már csak az arcára ránézem, már nevetsz. Szóval Guru Maharaj nagyon szereti. És azért viszi mindig magában, mert nevetni akar. Szóval Guru Maharaj használja. A Guru Maharajnak fontos a nevetés. Szóval ez egy nagyon fontos dolog, nevetni. És Tarakanát Prabhu meg ilyen nagyon közvetlen Guru Maharajjal, ilyen nagyon, nagyon, nagyon tiszta ember, és egy ilyen nagyon határozott, szóval jó üzletember. A Guru Maharajja is szokott, mert skót, ilyen nem szeret pénzt adni semmire. És volt olyan, hogy Guru Maharajja veszekedett, mert együtt laknak egy házba, egy szobába, és akkor mondta neki, hogy akkor fizess ki Tarakanát. Guru Maharaj, még nem adta nekem pénzt. Guru Maharaj, de adtam. Nem, csak adtál 20 dollárt. Még kell 30. Guru Maharaj, ja, és akkor ad nekünk 30-at. Nagyon jó üzletember. De Guru Maharaj szereti, hogy így incselkedik vele, meg ilyen természetes. Szóval Tarakanát nagyon természetes ember. És ő mindig, hát ő nagyon sokat viccel Guru Maharajhoz. Ő segít neki Majapurban, hogy a stressz lemenjen róla. És Majapurban sokszor van, hogy Bhakti Vidyapurna Maharaj meghívja magához. Szóval Bhakti Vidyapurna Maharaj, ő szóval nagyon sokat ebédelnek együtt, főleg Govinda Maharajt is meghívja magához. Szóval amikor GBC van, akkor kihasználja Bhakti Vidyapurna Maharaj, hogy társuljon ugye Guru Maharajékkal. És akkor volt egyszer, hogy ez a Majapuri ház, ez úgy néz ki, ez a Vaishnava Akadémi. Hát aki volt a Majapurban, azt tudja, ez egy ilyen 3-emeletes, 4-emeletes épület, igen, 4-szintes. Igen, mert mindig lefelfutottam, szóval kell tudnom. Mm-hmm. Kell tudnom, mert nem volt a szobám is fel le 4 emelet. Hát a negyedik az a tető. És a tető az úgy néz ki, hogy van egy... Hát van a tető, ugye egy ilyen négyzet, és akkor annak a közepén van még egy házikó felépítve, szóval egy nagy ilyen tere van. És ez ki van csempézve. És akkor a tető az le van zárva egy kapuval. És akkor csak Guru Maharaj lakik ott, mert Tarakanát, még én sem lakhatok ott. Szóval én még lent lakok, és nekem is külön kulcsot adnak, hogy bejussak. A Guru Maharaj szeret úgy egyedül lenni Tarakanáttal, mert hát ők hasonló korúak. És ott úgy volt egyszer, hogy elhívta Bhakti Vidyapurna Maharaj a gurukulába pizzázni Guru Maharajot. Hát pizzázni. Szoktak néha ők is enni. Nagyon szereti Guru Maharaj a pizzát. És ugye mindenki tudja, hogy Bhakti Vidyapurna Maharaj hogy néz ki. Ugye ő a lemondásnak a megtestesítője. Nagyon lemondottan néz ki. És egyszer csak láttam a tetőről, mert vártam már, hogy jön Bhakti, mert mondta Guru Maharaj, jön Bhakti Vidyapurna Maharaj. Mondom, jó, hát várom. És akkor láttam a tetőről, hogy lenéztem a tetőről, és láttam, hogy jön egy ilyen, ez a legújabb sportmotor, ilyen Honda motor, és azon van csadarba egy tanítvány, egy gurukulás, és akkor, mert ő neki a szülei, mert neki a testvére ketten a gurukulája a felelősök, és neki az apukájuk a Govindai teremnek a vezetője, és ők krihaszták, szóval tehetős emberek. És akkor annak a hátulján ült, fapapucsba, csadarba, Govinda Maharaj így átkarolta. A Bhakti Vidyapurna Maharaj ott ült, és akkor így átkarolta, és akkor úgy érkezett meg. És akkor már, ó, mondom, ez komoly, mondom, kihasznál minden, Yukta Vajrágya, pont stoppolás volt, eljött addig, és akkor jött Guru Maharajhoz, én meg bementem, és akkor néztem a szobát, és egyszer csak Guru Maharaj elkezd kiabálni, hé, Sámbihári, ott van Bhakti Vidyapurna Maharaj az ajtónál, a kapunál, és ki neki az ajtót, meg kinéztem, és már ott állt. Én még ezelőtt 2 perccel láttam lent a motor hátulján, és akkor Maharaj ott állt, és akkor én meg kimentem, és akkor mondtam neki, Hare Krishna Maharaj, leborultam, nagyon kedvesen mosolygott, hát mindenki tudja, Bhakti Vidyapurna Maharaj nagyon, nagyon kedves, ilyen nagyon természetes, és akkor kinyitottam a kaput, és akkor elindultam befele. Ő még mindig ott állt. És akkor így elkezdtem sétálni, és mondom, nem jön utánam senki. Mondom, hátra nézek. Hátra néztem, és ott állt a kapuba. És akkor így rájöttem, hogy mondom, Én vagyok a házigazda, lehet, hogy le kell neki mondani, hogy gyere be. És akkor mondtam neki, hogy gyere be, Maharázs. És akkor mondtam, köszönöm. És akkor belépett. És akkor bejött. És akkor úgy mondom, ez komoly. És akkor sietek be, hát én szokásos ilyen szenvedélyes ember vagyok. Sietek be, és akkor hát van a házikó, és annak van még egy ajtaja. És az ajtón bemegyek, hát én előre nyitva hagyom, bementem, és akkor ott álltam, és akkor várom, hogy lépjen be Maharázs. Megint nem lépett be. Csak ott állt, és akkor így mosolygott. És mondom, gyere be Maharázs. És akkor köszönöm. És akkor bejött. És akkor szóval kulturálisan nem vagyok képzett, szóval már úgy éreztem. És akkor leborult a Murtiknak, felajánlotta a hódolatát, és akkor ott állt a szoba közepén. Én úgy éreztem, hogy valahogy diszharmónia ez a szituáció. És akkor mondtam neki, Maharázs, ülj le! És akkor ránézett, köszönöm. És akkor bement, és akkor pont Guru Maharázs kijött, hát pont borotválkozott ekkora nagy habbal az arcán. Mondta Bhakti Vidya Maharázs, gyere ide, ülj be a szobámba, és akkor beült oda szobájába, mert ott a fürdőszoba is, pont vele szembe, és akkor egy félig nyitva hagyta, és közben beszélgettek. És akkor mondom, azt hiszem, hogy vendégfogadásban benne van az is, hogy vizet kell kínálni. Így eszembe jutott. És akkor mondom, adok neki vizet. És akkor oda mentem hozzá, és akkor vittem neki 3 deci vizet, odaadtam. A Maharázs kérsz inni, és akkor ránézem, ezt köszönöm szépen. Fogta, és így megitta egy felhajtásra. És akkor néztem, és akkor megkérdeztem, hogy kérsz még? És akkor mondott egy ilyen nagyon ilyen, hát olyan angol szót, amit nem értettem. Szóval egy ilyen nagyon udvarias angol szót mondott. És akkor én meg hát mondom, biztos azt jelenti, hogy kér még. És akkor mentem, megint töltöttem 3 decit, oda mentem hozzá, odaadtam, és akkor így rám nézett. És akkor mondta, köszönöm. És akkor megint megitte ugyanígy egy hajtásra. Akkor már kezdett leesni nekem, hogy ajurvéda mit ajánl evés előtt, hogy mennyit lehet inni. Mondom, mi a kedvező az emésztésre. És akkor utána rájöttem, mondom, 6 deci, az mondom, nem hiszem, hogy kedvező. És akkor rájöttem, hogy mondom, a második, de már azért nézett rám, hogy mert látta, hogy én vagyok a házigazda, és elfogadta. Szóval alázatos volt. És elfogadta, amit a házigazda csinál velem, akkor azt elfogadta. És akkor utána ez mind leesett. És ez egy nagyon csodálatos érzés, ilyen állapot, ilyen nagyon ilyen mennyei. És akkor a szegény megitta, és akkor utána mentek Guru Maharázsra, nagyon kedvesen megköszönt, és akkor elmentek. És akkor kimentek az ajtón, és akkor másnap jött Govinda Maharázs. És akkor Govinda Maharázs meg, Guru Maharázs ugyanúgy fürdött, én benn voltam a szobába, pont pakoltam, és valaki kiabál. Engedj be! Engedj be! Erre Guru Maharázs kiabál, hé, Govinda Maharázs ott van, engedj be! Megyek ki az ajtóhoz, sétálok ki, már így vert a szív. Leborultam, ránéztem, és így a rácson így átnyúlt, és akkor így próbált így elkapni a rácson keresztül. És akkor mondta, engedj be! És akkor valahogy így lehajolva, így a kulcsot beletettem, és akkor hagytam, hogy már ő fordítsa el, és elmentem, egyben elfutottam be a szobába. Kinyitott, és akkor rohant be, benyitott az ajtón, én ugye kimentem, mintha összeszedném Guru Maharázs cuccait a kína galérián, ott pakoltam, meg ott hajtogattam egy csomó mindent, így össze-vissza. És akkor még szerencsé, Guru Maharázs kijött, és elkezdtek beszélni, és akkor viccelni, mert amúgy... Szóval más. Szóval azért mondom, ez egy ilyen más ütem volt, mint Bhakti Vidya Purna Maharázssal. Egyiket se éreztem. De próbáltam megfelelni a dolgoknak. Szóval ez egy más ütem volt. Szerintem ezekben nagyon jól lehet látni a különböző személyiségeket. Én ezeket nem tudom kezelni. De még mindig. Szóval jó, mert eszembe jut, hogy akkor ilyenkor menekülni kell, vagy elég proaktív tudok lenni. De, és még szerencsé, Guru Maharázs kijött, mert ha nem jött volna ki, biztos megtalált volna. Szóval ez egy ilyen hangulatbeli különbség. Ez Mayapurban történt. Mayapurban Govinda Maharázs, ott sokat nevetnek Guru Maharázsban mindig, sokat együtt mennek, mindig GBC-re. Igen, ez volt a Mayapur. Bajan? Mayapurban nem bajanozik annyit. Mayapurban, amikor már kezd vége lenni a GBC-nek, akkor bajanozik ott a tetőn. És akkor meghív baktákat, és akkor mindig jönnek bakták, és akkor ott bajanozik fenn a tetőn. Fenn a házba. Mindig jön az indiai a hangszereléssel. Hogy hívják a hangfallal? Az erősítővel. Most az indiai erősítő az nagyon komolyan néz ki. Annak az egy erősítő, egy ilyen 19. századi, és akkor abból kijön két kábel, és a kábelnek nincsen ilyen, mi az, bedugója a falba, csak két kábel, és le van vágva, és akkor azzal szórakozik ott bent, és akkor ezt így összerakja, és akkor recseg. Szóval nagyon, nagyon nektári, de úgy mindig mondják, hogy ez jó, ez best quality, mindig mondják, ez a legjobb minőség, és határozottan mondják. Csak Guru Maharaj ott bhajanozik, mindig egy órát bhajanozik, utána beszélget baktákkal, szóval még ott is, még plusz időben, sokszor jönnek bakták, angolok, orosz bakták, és akkor beszélget velük. A Guru Maharaj nagyon így törődik a baktákkal. Igen. És ott Mayapurban általában, mivel ott van a Jalangi, meg a Ganges, akkor szokott elmenni néha fürödni is. Szóval elmegy egyedül, csak mondja, hogy megy fürödni, és akkor elmegy fürödni a Jalangiba. És akkor jön vissza, mindig szoktam nézni, mert lehet látni az utat. Hihetetlen ilyen lemondottan néz ki, hogy már is sétál. Ez nagyon jó hangulat. Igen, szereti ott Mayapurt, nagyon. És tejet azt mindig iszik, tejet. Tehén tejet azt mindig iszik. Vrindávanban úgy volt, hogy volt Guru Maharajnak születésnapja, és én még csak akkor kezdtem, két hete voltam vele, és szemben laknak angol bakták, mert körülötte lakik Indrajana Maharaj, ott van Dayanitai Prabhuháza, ő angol bakta, idős bakta, és ők szerveztek neki a születésnapi partit. Hát Guru Maharaj nem egy ilyen, így mondta nekem, átmegyek születésnapi partira. És akkor átment. És, mert én még akkor fejeztem be a púcsa utáni dolgokat, szóval akkor szokott tenni, mikor én takarítok. És akkor takarítottam. És akkor befejeződött, evetott édességet, visszajött. És akkor mondta, hogy jó, menj át, egyete is édességet, és majd gyere vissza. És akkor átmentem, és akkor mondta, hogy mondták az angolok, az első mondat a Guru Maharajnak az volt hozzájuk, ahogy belépett a küszöbön, hogy Sámbihárinak tegyetek félre édességet. Ez volt az első mondat a Guru Maharajnak. És csak két hete ismert Guru Maharaj, szóval egy éve vagy két éve voltam tanítvány, és azt mondta, hogy tegyetek félre neki édességet. Szóval Guru Maharaj nagyon személyes. És akkor ott tettem, Guru Maharaj lefeküdt, pihent, felkelt, és akkor én is jöttem, és akkor mondta nekem, hogy elkezdi. Jó, ilyen nagyon komoly volt. És akkor mondta, jó. Akkor emlékszel, hogy mi volt ott a házban? Láttál lufikat? Mondom, igen, Guru Maharaj. Akkor hozd az összeset ide a házba, most. Mondom, jó, Guru Maharaj. Átmentem, és akkor még a lufik megvoltak. És akkor leszedtük, volt 10 darab lufi, azt hiszem, vagy 11. Még hagytam majd 4-et. Guru Maharaj mondta, hogy jó, bevittem a lufit, megérkeztem így a lufival a szobájába. Már csak bók krumplior kellett volna. És Guru Maharaj mondta, jó, akkor menj ki, mert van neki udvar, az le van márványozva. És akkor ez egy ilyen, hát egy ekkora udvar, mint ez, pont mint ennek a területe. És akkor mondta, hogy tedd le a lufikat. És akkor kiventem, elkezdtem lepakolgatni, és akkor az ablakon keresztül kiabált. Azt tedd oda, a pirosat oda, a zöldet oda, a sárgát ide, szokásos Guru Maharaj stílusban. Azt oda, az közelebb a fához, jó. Közben meg a lufik meg mozogtak, szóval úgy képbe kellett lennem. És akkor mondta, jó, gyere be. Bementem, és akkor így ült az asztalnál, mint ahogy én. És akkor mondta, ülj le. És akkor én meg néztem ki az ablakon, mert pont rá lehetett látni a kertről, a lufik voltak. És a Guru Maharaj elkezdett írni. De tudod, halálcsönd. És akkor csak látom, hogy a fáról kezdenek így a majmok így lefele jönni lassan. Így lassan. A majmok azok nagyon stílusosak. Szóval ilyen nagyon ilyen lomhán tudnak viselkedni, de nagyon gyorsak. És akkor így lejött. És akkor így lejött vagy 10. És akkor a Guru Maharaj így abbahagyta az írás, kezdett fölnézni. Így végignéztem onnan, hogy kezdett fölnézni. Olyan komoly arca. Akkor még elkezdett írni, de közben szemmel tartotta őket. És akkor nézem, a majmok sétálnak oda így a lufihoz. Ment a lufihoz a majom, és akkor csak így hozzányúlt, azt így pattant, meglepődött. elkezdett megint hozzányúlni, másik kézzel, aztán a majmok olyanok, hogy hirtelen beindulnak, és akkor elkezdett birkozni a Luffyval. Grumás már kezdett nevetni, birkozott, és aztán bum, kidurrant, a majom így megállt. Grumás meg annyira nevetett, és aztán ment megint a majom a következő Luffyhoz, megint pattogtatta. Megint elkezdett vele birkozni, fordult jobbra, balra, meg még pattant is a Luffy a majommal együtt, és aztán megint kidurrant a majom megint. Teljes pánikba volt a majom. Grumás annyira nevetett, és ezt mind a 10-szer eljátszották. Így már értettem, mikor ott ültem, akkor most már, aha, Guruma rá, és értem. Akkor ezt eljátszottam a majmokkal. És azt tudni kell, hogy Vrindávanban a majmok azok leesett jógik voltak. Szóval ezek nagyon érdekes rasszák, keftelések. És engem tanított Guru Maharaj, mikor elsőnek Vrindávanba mentem, mivel a majmok azok nagyon speciális élőlények. Szóval egyszer kérdeztem Guru Maharajot, mert csináltak egyszer olyat a majmok is, hogy hirtelen esett eső, és akkor még sütött a nap, de a márványra volt egy képezett egy ilyen réteget a víz. És akkor megint lejöttek a majmok szokásos flegma stílusba, és akkor így elkezdtek így mászni rajta, és akkor szétcsúszott a lábuk. Ezt egy arcot vágtak meg ilyenek, és utána megint próbáltak menni, megint szétcsúszott a lábuk, aztán meg kitalálták, hogy lehet csúszkálni, és elkezdett csúszkálni. Neki futottak, és akkor csúszkáltak oda a kertbe. Gurulás nagyon élvezte, nagyon nevetett. És akkor szóval utána mondtam, Gurulás, hogy a majmok mindig tudnak újat mutatni. Mondja, Gurulás, igen, a majom az, ami mindig újat tud mutatni. És akkor mindig az volt, hogy a majmok bejöttek a kertbe olyan 4-5 óra fele, és akkor mindig hát rágják a virágot, rágják, és akkor így néznek rád. Ki jössz, és akkor így rágja, és akkor néz rád, és akkor fogja, azt még el is töri. A majom az nagyon-nagyon speciális. És akkor a Guru Maharaj meg rendelt Angliából csúzlit. És akkor Guru Maharaj mondta, hogy gyere Sem Bihári, megmutatom, hogy hogy kell. És akkor gurumás tanított csúszlizni majmokat. És akkor csúszlizni kell őket, de nagyon gyorsak, szóval nagyon nehéz eltalálni őket. De sok gyakorlás benne volt, és akkor mondtam gurumásnak, hogy ez üveggolyó a legjobb. Mondom, az nagyon jó. És akkor csak úgy nézett ki mindig, olyan 4-5 óra fel, ahogy csúszni fel, és akkor mindig csak lövöldöztem ott a kertbe. A majmok azok nagyon speciálisak, és a majmok azok nagyon flegmák, szóval másznak a kerítésen, és akkor csak ilyen lombán másznak, és akkor meglátják a csúszdit, akkor csak néznek, hogy komolyan gondolod-e, és akkor lősz, akkor csak így arra mozdulnak gyorsan, de akkor megint egy flegmán felmásznak, és így néznek rád, szóval ilyen hihetetlen nagy keftedéseket tudnak csinálni a majmok. Mindig megnyitják a csapot. Van egy kinti csap, megnyitják a csapot, és akkor ott van a feje rajta, és akkor iszik. Szóval nagyon, nagyon kamaj, iszik. Megnyitja a csapot, és akkor ott iszik. És akkor ott megérkezel a kerítéshez, és akkor így nézed őt, és ő is néz téged. Hogy most mit akarsz csinálni, most támadsz, vagy nem? És ahogy támadsz, akkor már is tűnt. Nagyon gyorsak. Szóval lehetetlen felvenni velük a versenyt. A Guru Maharaj szeretett velük szórakozni mindig. Meg a kutyákat nagyon szereti Guru Maharaj. Mindig vannak a kutyák, és akkor mindig lát kutyákat. Főleg ilyen kis elesett, kis csapzottak, ilyen nyöszörgősek. Indiai kutyák azon nagyon tudnak nyöszörögni, hihetetlen csak nyöszörögnek. Nyilván mindig mondja nekik, mindig mondja nekik, hogy putyi, 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 putyi. Szeret velük szórakozni. Szereti a kutyákat. Úgy nem fogja meg őket, de úgy játszik velük. Szóval más szereti az állatokat. Majmokkal nehéz, de...
És ott van még az öreg, aki vigyáz a kertére a majmokat?
Most egy fiatal van, mert az öreg baba az sokszor csinálta azt, hogy Guru Maharaj becsukta az ajtót, már benn volt a másik kis házba, és akkor ott már lába lógott kint, és így feküdt bent a baba. Szóval, ugye az öreg nem volt olyan aktív, és akkor van egy fiatal. Fiú, az nagyon jó, az ügyes, az csúszlizik, mindent csinál. Az átvette a stafétabotot, hogy jó, nekem kevesebb munka van a csúszlizásban. Mert nincs benne sok íz, mert olyan gyorsak a majmok, hogy nem találod el, és akkor csak mindig, mert így működünk, hogy nyereséget akarunk. Sosincs nyereségben, a majom mindig gyorsabbak, hihetetlenek. Szóval nagyon, nagyon gyorsak. De ő ügyes. Szóval ő szépen rendbe tartja a kertet. Igen, mert a kert az nagyon fontos, egy szép kert, mert mindig a Murtiknak ajánl virágot. Igen. Tehát, ha bírjátok, még van történet. Bírjátok? Kérdés van még esetleg?
Tehát, hogyan mesél, mert tudod, ott más a hangulata, mint itt, a rendőrséghez mesélni.
Ki, Guru Maharaj? Nem más a hangulata. Ó, pont most mondok egy történetet, hogy nagyon eredeti Guru Maharaj. Nem, nem más, hanem akkor kezdte el a könyvet írni, meg könyvet ír. Más a meditáció, mert Vrindában, és akkor ott mondjuk nagyon lezárja ezt, hogy bakták jöjjenek hozzá, vagy ilyesmi, szóval csak 6:30-kor fogad vendégeket, és akkor 7:30-ig. Utána van ilyen Govinda Maharaj nyílt estet tart, és bhajan van a kertben, de ő sokszor bejön, és akkor csak ír. De hát nem az, hogy más, hanem nem az, hogy mesél nekem, csak látok sok mindent, ahogy csinálja a dolgokat. Aztán meg úgy Govinda Maharajjal, szóval ahogy társulnak, szóval sokszor belekeveredek én is. Mert általában úgy izgalmas sokszor egy kapcsolat, szóval amikor kapcsolat van, hogy van egy harmadik, aki kicsit esetlenebb. Vagy pont nem illik bele a dolgokba, és akkor mindig jó rákötni, és akkor mindig van rajtam felület. Szóval úgy jól jön ki az egész, úgy mindig belevesznek dolgokba, de hát Madhuszudan is ilyen volt, szóval Madhuszudan is nagyon sokat nevetett a Guru Maharajok, Govinda Maharajok. Nekem Madhuszudannal első találkozásom. Ez benn voltam, és akkor még Jai Prabhunál voltam, akkor még Bhakta Józsi volt, jelentkeztem szolgálatra, hogy takarítok. Fenn a szobájában, ott a galérián, lenne a farmon. A galérián, ott fent van neki, volt neki szobája. És akkor ott voltam bent. Erre valaki nagy lendülettel kinyitotta az ajtót, kirántotta, egy pohár teával így állt, fogott egy tálcát, kijöntötte rá a teát, és elkezdte így mozgatni rajta a teát. Itt valami nagy misztikus, és akkor hűtötte a teát. És akkor így hűtött, és ült a földön, és csak a teára fókuszált. Minket észre se vett. Én meg így néztem, mondom, ez igen, ez igazából nem valami békés ember. Azt gondolom, a Krisna tudat az csak ilyen szálunk béke, szeretet, erről szól. És akkor így rázta, mert Madhuszudannak ott ez a képesség, hogy teát így tudott hűteni, egy tálcán. Egy tálcán csak így körbe, és nagyon gyorsan lehűtött, és vissza. És akkor jöttem rá, hogy az Guru Maharajnak jött, és ő volt a szolgálja neki, és futott vissza, és akkor adta neki oda teát. Mert hogy a hőmérséklet nem az volt, amit Guru Maharaj akart. Ez sokszor van teával. Én már más fejlesztettem ki, de azt nem mondom el. De ez volt az első találkozás vele. Hát én, az Indiában volt, hogy mivel India az egy olyan hely, ahol nem lehet nem belekeveredni valamibe. Nem? Bárki volt Indiában, mindenkinek van legalább egy-két olyan történet, hogy így, vagy állatokkal, bikával, majommal, mindig van valami. Szóval egyszerűen bele lehet keveredni, sajnos ez ilyen. Ezek ilyen tisztító helyek. És akkor egyszer volt Gorpurnim, és utána volt Holi. És Guru Maharaj megtiltotta, hogy kimenjek a házból. De abban az ütemben is volt, azt hiszem Gorpurnim, vagy úgy ünnepeltük. És mondta, hogy hozzak virágot. Rendeltem jázmint, meg Guru Maharaj nagyon szereti a jázmint. Jázmin a kedvence, nagyon szereti, főleg ez a mogra, az a forma. Ugye mogra? Igaz? Akkor nem tudja. Ez a mogra, ez a kis, ilyen kicsi, de nagyon illatos. És abból rendeltem, és mondta, hogy szépen fel fogjuk díszíteni az oltárat, és akkor, hogy legyen minden virág. És akkor én is készültem, fűztem virágot. Készültem mindennel, és akkor mondom, hát hogyha már nem engednek ki, mondom, akkor valószínűleg nem koszolom össze magam, mondom, felveszem az egyetlen normális dótimat, kurtámat, mert mindig ez a igazából szakadt cuccom volt rajtam. Ez a ilyen póló, ilyen nagyon használt dóti. És akkor felvettem végre a normális dolgot, mert végre ünnepség van. És akkor elkezdtem díszíteni, bevittem a virágokat, ja igen, Pujához készülöttem. És Guru Maharaj így meglátta, hogy csak a jázmint hoztam. Én néz rám, kezdi, hé, hol vannak a rózsák? Én nézek rá, mondom, Guru Maharaj. Hát de hát jázmin volt. Nem, én rózsát is akarok. Mondom, akkor szerzek rózsát. És akkor nagyon mérges volt, és mondta, mennyi azonnal szerez rózsát. El is felejtettem, hogy holi van. Teljesen elfelejtettem, mert annyira, hogy a siksa volt bennem, azonnal szerez rózsát, meg volt a cél, csak ez volt a mantra, rózsa. És a rózsa az ott van a templomnál, és ahhoz kell menni 2 vagy 3 utcát onnan a háztól. És akkor kimentem, és pont ott van a Parikrám út. Na most Holinál az első napján az úgy néz ki, mint a, mit tudom én, milyen dugó, milyen karnevál. Nagyon, szóval olyan, mint egy karnevál, tele volt emberekkel. Azok az emberek, a Holi az azt jelenti, hogy port dobálnak, port, felvizezik a port, ilyen zöld-piros port, és akkor rágöntik, meg ilyeneket csinálnak. Szóval ez a színnek az ünnepe, ugye, és akkor kijöttem a Parikrám útra, látom, hogy tömeg van, és akkor látom, hogy csak itt por repül mindenfele, színes porok repülnek jobbra-balra. Hát mondom, megyek, mondom biztos, hogy mondom, csak sietek, mondom, jövök, meg megyek. De utána, hogy és elkezdtem futni, és szembe jöttek velem az emberek, azok meg látták, hogy egy ember tiszta ruhába, fehér bőrrel, tilakkal egy bakta, és hogy még tiszta. Szóval mindenki tiszta festék volt, minden, itt alig látta ki a festékből a ruha. Én meg tiszta ruha, fehér bőr, a legjobb felület ki. Lefelfesteni. És akkor elkezdtek úgy észre. Úgy, ahogy futottam, úgy nem derült fel, úgy láttam, hogy dobálnak, még kis port szállnak. Utána leesett, hogy egyre több tekintet néz engem. Egyre többen így néznek meg jobban. És akkor utána leesett nekem, hogy lehet, hogy alany leszek valahol. És akkor gyorsan levágtam egy kis utcába, de ott meg egy tehén volt. És az meg volt riadva a tömegtől. És az meg izé volt, így öklelni akart. És pont elmentem mellette, bekeveredtem az utcába. És akkor szerencsére nem jött utánam, csak ott maradt a hátam mögött, és akkor futok, és akkor rájöttem, hogy ez jó, ez a kis utca, mert pont, hogyha jobbra megyek, akkor pont a templomnál hátuljuk adok ki, és akkor azon az utcán van a végén a virágárusok. És akkor mentem, és akkor látom, hogy az utca végén meg ilyen fiatalok, ilyen 15-20 évesek, ilyen puskával lövik a festéket, így lőtték egymást, és már tiszta festék volt mind. És akkor futok, hát mondom, átfutok rajtuk, mondom, hát ha nem vesznek észre. Ahogy ezt végig gondoltam, abban a pillanatban az összes puska így rám. És akkor csak így álltam, néztem, azt így nevettek. Már nevettek, akkor már tudtam, hogy mit csináljak, mondom, hol menjek. Mondom, ezeket mondom, nem tudom elintézni, 6-an voltak, mondom, mit csináljak velük. És akkor elkezdtem visszafutni. Mondom, valahogy még kimegyek a főútra, mondom, onnan körbe megyek, mondom, nem akarom összekoszolni, szép ruha. És akkor elkezdtem futni, azért akkor rohantak utánam, és akkor közben meg valahogy megálltam, mert akkor meg rájöttem, hogy ott a tehén. Az már nem akart kiengedni, az meg ott kapartam, meg mindent csinált, már olyan ideges volt. Erre sakmat volt, megálltam, és akkor így közel jöttek hozzám, és akkor mondtam, hogy jó, mondom, egy lövés. Mondtam nekik, ek, csak egy lövés. Azok meg, hát kalján mosan, tudtam, hogy az nem egy lövés lesz. És akkor fogtam, elkezdtem kivenni a pisztolyokat a kezükbe, dobáltam el a hátuk mögé. Dobáltam el, azt hiszem, hogy egy lőtt fülön pont elébe, akkor megkaptam az első zöld festéket. És akkor utána meg elkezdtek kergetni, hát hogy olyan jó kedves voltam, hogy kivettem a pisztolyt. És akkor már csak egy perspektívám volt, hogy a bika irányába, vagy a tehén irányába, nem bika, a bika lett volna, a végén lett volna. Tehén irányába mentem, és akkor futottam, de az megállt az utat, és elindult. Az meg elindult, hátam mögött az emberek, a tehén előttem. És akkor jöttek mind a kettő, és akkor volt egy ház, és akkor pont bementem az ajtón, és a tehén szerencsére őket kezdte elkergetni, elvitte. Az emberek meg elmentek. Kijöttem az ajtón, és elmentem a főútra. Főúton mentem, következő jelenség kiértem. Kisgyerekek ilyen puhárba, ilyen fejjel, keveri a festéket, keresi az alanyt. Mi nézi? Azt végre láttam, hogy megtalálta a tekintete. Sétál oda egy öreg asszonyhoz, bum, leöntötte. Jó, mondom, de jó, én meg akkor mentem el. Csak egy festék volt rajtam, aztán jött egy pár, mondom, ilyen kedves mosolygós. Mondom, nem baj, ezek legalább dobjanak meg van. És akkor megdobták a fejemet piros festékkel. Hát úgy elég színes lettem, de mondom, odaértem végre a virágosokhoz, mondom, Istenem. És akkor odaértem. És akkor mondom a virágosoknak, látták rajtam az zaklatot, hogy kell virág. Most az indiaiak nagyon jó üzletemberek. Abban a pillanatban duplára bemondták. Abban a pillanatban, nem is tudom, 35 rupi. Egyből mondták, és 20 vagy 25 ér szoktam menni a rózsafűzért. És így mosolyogtak. És akkor mondom, de hát 20 ér szoktam venni, adjál 20 ér. Nem, nem. Tudták, hogy kell nekem, szóval ugye a hangulat ott volt, hogy adjál mindenki. És akkor mondtam nekik, mondom, oké, okay, mondom, elviszek, mondom, hatot. És akkor hatot összekészítettek, jó levettek pénzzel. Aztán futottam vissza. Visszafutottam, és megérkeztem a házba. Megérkeztem, mert az, hogy ott már visszafele már foltos voltam, szóval tele voltam. Ott közben is kaptam egyet-kettőt, de már ott már meghódoltam, mondom, ez van. Nem tudok mit csinálni. És akkor ilyen úgy néztem ki, hogy így bementem a házba, és akkor Govinda Marás fogadott. Ő nagyon boldog volt a látványtól. Így állt. Te kimentél? Mondom, ki küldött? Elkezdi, te hős vagy? Mondom, nem hiszem. Elkezdi, várjál. Ezt így állom kellett, virágot kézbe, Guru Marás meg már várja a virágot. És akkor mondja, várjál, ki hozza az ekkora fényképezőjét. Itt volt az arcomnál. Ezt, ezt le kell fotóznom. És akkor fotózott, lefotózott, csinált rólam képeket, kezdi, ez nagyon jó. Mondom, mehetek Marás? Mehetsz. Mentem, Guru Marásnak bevittem a virágot, az is kérdezi, hé. Hey. És akkor, hát Guru Marás, mivel akkor nem az volt a kapcsolat, hogy most viccelünk, hanem hogy Pudzsára meghoz. És így nézed, végignézett, meghoztad a virágot? Mondom, igen, megvan. Megkezdi, jó. És akkor, hé, hogy nézel ki? Hát mondom, hol van kint Guru Marás? Kezdi, ja. Jó. Ő hidegebb volt. És aztán kijöttem, és akkor mentem be, és akkor Govinda Marás meg, hé, hey, Sám Bihári, gyere csak! Gyere be a szobámba, megmutatom, hogy nézel ki. Mert egyből rátette számítógépre, hogy lássam. Mert egyből feltette az oldalára, az orosz oldalra. Egyből feltette. És akkor bemegyek a szobájába, és azt tudni kell, hogy Guru Marás tiszta, de Govinda Marás, ő durván, ő még nála is tisztább. A Govinda Marás olyan, hogy fel kell, és rögtön ahogy van gamsába, elkezd söpörni. Elkezd söpörni. Söpör, felmos, ilyen illatos citromos vízzel, kint a folyosót fölmossa, letakarítja a rácsot, mindent letakarít, és mikor jön a szolgálja, akkor megint takarítom. Szóval a szolga megint takarít. Govinda Marás nagyon tiszta. Szóval Govinda Marás, ő még, Guru Marás is mondta róla, hogy ő még a dolgait is így egymás mellé teszi. Szóval mindennek ilyen párhuzamosnak kell lenni. Szóval nem állhat fejjel lefele, párhuzamosnak kell lenni, és mindennek úgy kell lenni az asztalon. Amíg ez nincs meg, addig nem nyugodt. Bementem, ugye mivel silái vannak, akkor egy vajsnavának mi a szokása, hogyha silla van vagy murti? Felajánlja a hódolatát. Én abban a pillanatban, hogy leborultam, az összes piros festék le a földre a fejemről, az összes. Govinda Marás teljesen kikelt magából, elkezdett ordítani, te démon! Mit csináltál? Mit csináltál, te démon? Én ott álltam, mondom, Guru Marás ezt meghallja, mondom, hogy így elégedetté tettem. Takaríts fel azonnal, erre Guru Marás, gyere, Pudzsa van! Govinda Marás kiabál, te démon, takarítsál! Gyere, Sám Bihári! Ott álltam. Teljes kizofrén. Az volt a szerencsém, hogy Csandrodaj pont meg itt mondtam neki, légy szíves, takaríts fel Govinda Marás, hagyj menjek Guru Maráshoz. Csandra mondta, oké, okay. És akkor ő feltakarított. Guru Marás kijött, kezdi, mi ez a hangzavar? Govinda Marás, te démon, gyere vissza, takaríts fel! Takaríts fel! És a Guru Marás kezdi, mit csináltál? Mondom, lehet, hogy festék rólam. Kezdi, jó, Csandrodaj megcsinálja. Az meg mindig így rásztozunk. Ebbe keveredtem, és utána Pudzsát. Ki akar még guru szolga lenni? Ja, ez volt India. Vrindában.
Parikrám.
Hogy?
Parikrám.
Govardhan. Guru Marás csinál, most, mikor voltunk, akkor igazából Guru Marás engem küldött minden nap parikrámozni. Minden nap. És úgy volt, hogy ugye 21 kilométer a Govardhan, igaz? Isvara Krisna Prabhu 21? Vagy 23? 21 kilométer, így tudom. És egy fél parikrámot tudtam csinálni egy délután, de 2,5 órám volt rá. Szóval 10 kilométert 2,5 óra alatt, mezitláb. És... Tessék? Igen, igen, akupunktúrás. Nagyon segítik a méregtelenítést. És úgy volt, hogy hát nagyon kellett siedem, szóval rendesen a szent helyeken az csak hódolatot ajánlottam elmében is, akkor úgy borultam. De úgy kezdtem, a Guru Maharaj mondta, hogy a talpad egy kicsit edződjön, akkor menj el a Govinda Kundig, az 4 km vagy 5 onnan az asramtól. És akkor 4 kilométert kellett gyalogolnom, és akkor mondta, hogy visszafele meg gyere riksával. De aztán visszafelé is gyalog jöttem, hogy szokjon. És aztán Guru Maharaj meg kijött velem. Csak az a baj, most már Govardhannál betonozzák le a parikán utat, szóval a beton az nagyon kellemetlen. És akkor annyit parikrámozott velem, úgy kijött velem, és akkor igazából ő vitt ki engem, bocsánat, ő vitt ki engemet, és akkor elindultunk a déli részre, és akkor ott viszont mesél Guru Maharaj, szóval ott mondta, hogy ott van a Govardhan-hegy, és akkor ugye Giriraj megjelent a tetején. És akkor ugye mondta, hogy a bridge bászik, elkezdtek édességet csinálni, nagyon sok édességet csináltak, és mutatta a helyet, ez ott van Anyornál. Ugye Anyornál, Anyor meg a asram közt mondjuk van egy ilyen 3 kilométer, és mondta, hogy tele volt prasádammal az egész. Tele volt prasádammal, és akkor fenn volt a tetején Giriraj. És akkor csak egyet mondott mindig, hogy Anyor, Anyor, és akkor a bridgebászik meg futottak, és mindig tolták, mert én hosszú kezeik voltak, és tolták a keze alá az édességeket, az ételeket, és akkor mindig úgy evett Giriraj, és mindig Anyor, Anyor, még, szóval így magyarázta ezeket a dolgokat. Guru Maharaj így mesélt, aztán mentünk tovább. Aztán mindig mondott valami pici dolgokat, de hát úgy beszélgetünk, én inkább azon aggódtam, hogy megsérül a talpa, vagy kavicsos volt, meg nagyon kellemetlen, és akkor visszafele meg visszamentünk, onnan Anyortól visszasétáltunk. Parikrámozott engem, minden nap elküldött, és aztán igazából a fő dolog az volt, nekem a meditációm az volt, hogy Guru Maharaj miatt parikrámozok, és hogy az eredmény az az övé. Mert igazából Guru Maharaj is azért küldött, hogy szerintem rajtam keresztül parikrámozott. Mert direkt elküldött még a Rádakunthoz, és akkor Rádakunnál mondta, hogy jó, csinálja Dandavat parikrámot. És akkor Dandavat parikrámot kellett csinálnom egy amerikai baktával, nem ausztrál baktával. És akkor Dandavat parikrám. Hát a Rádakund ilyen 1 kilométer így a kerülete körülbelül. 1 kilométer, és akkor az a baj, hogy lebetonozták az egészet. És akkor Dandavat parikrám az úgy néz ki, hogy fogja az ember, fog egy követ, hát onnan a folyótól, hogyha lehet, vagy a tótól, és akkor vagy egy kis girilágyot, kis girit, és akkor, de én nem mertem azt hiszem girilágyot vinni, hanem csak egy szimpla követ, és akkor ugye, ahonnan indulunk, akkor lefekszel, kinyújtod a kezed, és akkor leteszed, és akkor oda felállsz, felsétálsz, megfogod a követ, és akkor megint, így leborulsz. Közben meg az emberek parikrámoznak, szóval sétálnak el melletted, és akkor ez tartott majdnem másfél óráig, ez a parikrám, az elején azt hittem, hogy könnyű lesz, de utána, amikor lejött a térdemről a bőr, meg a könyökömről, akkor utána rájöttem, hogy ez nehéz. De ezt a parikrámot csináltam, és mondtam Guru Maharajnak, hogy lejött a térdemről a bőr, meg a könyökömről, és akkor elkezdett nevetni, elkezdett, én is csináltam nagyon sokszor. Govinda Maharajjal együtt csinálták Dandavat parikrámot nagyon sokszor Rádakund körül, mert hogy megkapják Simati Rádaraninak a kegyét. Szóval azért csináljuk ezeket a parikrámokat, hogy megkapjuk Giriraj kegyét, meg Simati Rádarani kegyét. És egy jó meditáció volt abból a szempontból is, hogy ahogy csináljuk a dandavatot, ugye mindig a földön van a fej, meg a test. Vittem magam a mobiltelefonomat, hogy Guru Maharaj háta keresse. És akkor nem tudtam már hova tenni, dótimba hátul, de mindig valahogy így előre csúszott. Szóval nagyon érdekes, hogy majdnem összetörtem. És van olyan, hogy ahogy dandavatot csinálsz, ezt észre se veszi az ember, aki csak parikrámozik. És akkor egy dandavatot csinálok, de közben meg vannak csatornák, amik átjönnek az úton. És ahogy a dandavatot csináltam, akkor így a dótimnak a vége belelógott a csatornába. Szóval nagyon izgalmas volt utána, hát ugye az emberek néztek. És néztek, hogy itt fogták itt ebben az órukat. Hát mondom, ezt kaptam, mondom, ezt érdemlem. És aztán mondtam, hogy pont dandavatot csináltam, és akkor pont rajta volt a csatornán az orrom. És akkor úgy van dandavat. Szóval nagyon érdekes, mert teljesen más szemszögből látom az élet. Szóval egy nagyon érdekes dolog, szóval egy jó tapasztalat, hogy így másképp lát az ember dolgokat. És Guru Maharaj ezt rendszeresen csinálta. Azt mondja, Guru Maharaj rendszeresen parikrámozott. Szóval az egy jó élmény volt. És akkor ő mindig parikrámoztatott, Marázs mindig volt ez a dolog. Mindig csinálja parikrámot, ott az volt a főszolgálat. Szóval ezt így megtanította nekem, vagy így. Szóval ez egy különleges dolog. Hát volt olyan, hogy mert hogy 2,5 órán volt rá, akkor volt egy szakasz, amit futottam. Szóval futnom kellett 10 percet, hogy 2,5 órát megcsináljam. Szóval volt. Vannak indiai, akik úgy parikrámoznak, hogy olyan gyorsan sétálnak, hogy futva nem bírok velük menni. Nagyon gyorsan. És azok minden nap csinálják. És megcsinálják a 21 kilométert. Szóval nagyon 5 óra alatt, 4 óra alatt, 4,5. És voltak olyan idős hölgyek, akik dandavat parikrámot csináltak az egész Govardnahegy körül, 21 kilométert. Ilyen testes hölgyek, ilyen 50 évesek, és csak nevettek. Csak nevettek. És fogták a követ, letették, énekeltek, és csak nevettek. Én néztem őket, mondom, így sebb, ott sebb, mondom, én meg végig szenvedtem az egészet. De ők meg nevettek. És akkor kérdeztem ezt Gurumarást, és akkor mondta, hogy Indiaiakban benne van a lemondás. Szóval ez a lemondás, ez nagyon bennük van. És ez a lemondás, ez nekik egy nagy áldás, mert szóval ők hangzavarban nőnek föl, nekik ez az alap. Szóval nekik ez nem egy probléma, de mi oda megyünk és halljuk ezt a hangzavart, és már meghidalunk. Szóval mondta, hogy nekik ez a lemondás, ez nagyon erős, szóval nekik még mindig ott van ez. Nekik ez egy könnyű lelki életet gyakorolni, nekünk nincs ott. Nekünk másabb. Igen, Govardhannál főleg írt, meg felment a tetőre napozott. Ott viszont nagyon profin vétik a helyet a majmoktól. Ott a szolgák, ők nagyon ügyesek voltak, majmok nem jöttek be. És akkor Gurumarás nyugodtan tudott dzsapázni ott a tetőn. És akkor mindig Girirácsot nézte. Szóval felült a tetőre, és akkor Girirács irányába volt, és akkor úgy dzsapázott.
Ez a Baktivinát?
Igen, Baktivinát. Nem Manor, hanem... Mi az? Valami akadémia. Igen. Ez később a Bárati Merás főhelye. Ja, hát ez Govardhan szokott még lenni. Igen, és még ott elmentünk több szent helyre. Igen, ott csinált Gurumarázs olyat, hogy busz, rendelt buszt, és akkor elvitte az ottani baktákat, meg Govindamarázsot magával. Hogy akkor csinálnak parikrámat, voltunk Csandraszaruvarnál, ugye oda is elmentük arra a szent helyre. Szeret Gurumarázs így utazgatni, parikrámozni, csak írnia kellett. Szóval nagyon meditatív, igen, ilyenkor Gurumarázs. Nagyon ilyen otthonosan van. Igen. Szeretem. Igen, Krishna nem próbál.
Van mindig egy kérdés?
Lehet, persze.
Mit jelent jó varázsnak a pihenésre volt egy nyaralás? Szóval, hogy biztos, hogy más volt, hogy neked.
Pihenés? Van ilyen, hogy aktív pihenés. Ez a legjobb szó rá. Hát úgy van, hogy még ha pihen is, akkor hát inkább úgy kezdem, hogy estig dolgozik, 11-ig legalább, mondjuk fel kell 6-kor. És akkor dzsapázik. Aztán, hogy dzsapázni, szerintem 64 kör dzsapázik, ez lehet, hogy már csak spekuláció, de biztos, szóval nagyon sokat dzsapázik. Fel kell dzsapázik, akkor utána tornázik, kimegy mindig a természetbe. Szóval mindig az első, hogy ki a napra. Igen, dzsapázni és a napon dzsapázik. Szóval kiül és az első, hogy dzsapázik a napon. És utána kimegy mondjuk a fűre, medencéhez, vagy úszik, hogyha van medence, akkor úszik. És akkor mindig azt mondja, hogy felépítem az izomzatomat. És akkor ott is, szóval a Gurumarás nagyon érdekesen működik, mert ott is egy ilyen, szóval hihetetlen, hogy így szóval azt is növeli. Szóval oké, akkor most úszok 10-hoz, holnap már 20-at fogok, utána 50-et, utána 100-at. És így csinálja, és így lövi be magának, így rakja be, és akkor így úszik. Első nap 10, aztán 20, és akkor így építi fel magának. Szóval ilyen, mondom, ilyen nagyon aktívan pihen. Én azt hiszem, hogy én mikor elkezdtem úszni 10-et, utána azt mondtam, hogy holnap talán 5. Szóval, mert ez sok energiát vett el. Talán nehéz úszni elsőre, amikor nem úszol sokáig. De Gurumarázs meg így kitart. És akkor mondjuk úszik, és akkor utána mondjuk tornázik, és utána meg pudzsázik. Nekem az a jó, mert hát azért csinálja, hogy tudjak virágot fűzni rá a Damodarnak. És akkor nekem akkor indul a kommandó, mert akkor szomszédokba átmegyek, meg ilyenek, szóval mondjuk kiraknak mondjuk, mit tudom én, India déli részén, és akkor vagyok egy házba, és akkor csak kimegyek a kapun, és akkor jobbra vagy balra menjek, mindegy, csak hogy virágot találjak. És akkor megyek addig, amíg valami házba be nem tudok jutni, és akkor elkezdem magyarázni. Guruji, Guruji, Murti, 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 virág, flower, mindent magyarázok már neki. És akkor mutatom, pici, pici, és akkor mondom, mogra, mogra, jazmin, 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 és akkor mindent magyarázok, és akkor valami beengednek mindig, már annyira mondom. Mondom, hogy Guruji, 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 Murti, Murti, Guruji, Murti, és akkor szedek virágot, nekem addig van időm, és mert Gurumás tornázik, ugye fürdik, akkor nekem addig van időm virágot fűzni Murtiknak, és akkor előkészülök púdzsár, és akkor utána púdzsázik. Hát úgy van, hogy pihenésnél nagyon ilyen, hát ilyen egyszerűen öltözünk. De azt mondta, hogy mindig legyen tilak. Ne legyél démon, mondta, mindig legyen tilak. És akkor, mert meleg van, és akkor egyszerűen vagyunk öltözve. És akkor púdzsa van, és púdzsa után meg, hát általában úgy van, 11 fel elkezd púdzsázni, és akkor olyan 12-31 fele van reggeli, utána még csapázik, vagy dolgozik, és akkor reggeli, vagy ebédelünk, közben van reggeli is, az ilyen szabad program, mert ebédre mindig sokat eszünk. És akkor ebédelünk, ebédre is csak párolta teszik, vagy saláta, spárga, meg hát néha van fagy is, de eszik, utána pihen, alszik egy órát, másfél órát. Utána felkel, és utána, hogyha van masszázsra lehetőség, akkor masszírozzák. És akkor igazából ez a masszázs fontos neki, hogy ellazuljon. És akkor masszírozzák, vagy igen, masszírozzák egy órát, másfelet, és utána megint dolgozik. Szóval nagyon komolyan dolgozik, és akkor megint este 11-ig dolgozik, és akkor vacsorára valami könnyű teszik. Szóval így pihen. És ez napról napra. És akkor kell egy ilyen 10-15 nap, mire ő lelassul és pihen valamennyit. Mert olyan intenzív terhelés alatt van, hogy olyan annyira intenzíven él, hogy kell neki 10 nap, hogy így lelassuljon és feltöltődjön valamennyire. Szóval így szokta tölteni a napot. És esténként sokszor csinál bajant. Szóval van ilyen, hogy bajant, vagy felolvas a könyvéből, mondjuk, hogyha többen megyünk el pihenni. 6-7-en akkor van egy ilyen 10-15 perces bajan, és akkor felolvas valami könyvből. Szóval volt az is, mikor a Abhirámékkal voltunk, hogy akkor kötelező volt nekünk Suda Bhakti Csintámanit olvasni egy órát, vagy fél órát, és akkor azt olvastunk együtt. Azt beszéltük át. És akkor Guru Maharaj meg olvasott fel másból. Igen, mert akkor elmegyünk többen pihenni, Niranjan Maharaj, Govinda Maharaj, és akkor ők voltak a másik szobában. És akkor ők meg beszéltek egyéni témáról. Az olyan érdekesen néz ki, hogy mondja Guru Maharaj, jó, akkor Niranjan Maharaj, te húzod a harmóniumát, Govinda Maharaj, te karatolozol. Szóval speciális látni. És akkor így énekelnek. Szóval ilyen, ugye, jó hangulat. És akkor egy 10-15 perc, és utána mindenki pihen. Szóval Guru Maharaj ilyen nagyon aktív minden körülmények között. Jó. Valakinek valami még? Jó, hagyjuk élni a vajsnavákat. Jó, köszönöm a figyelmet. Köszönöm, hogy megosztottam ezt veletek. Remélem, elégedettek vagytok. Én nagyon. Beszélhetek. Dayani Tevi Jai Goranga Ki Jai Shila Prabhupada Ki Jai Shila Shivaram Swami Maharaj Ki Jai.